Sok szeretettel köszöntök ismételten minden heti hármas nézőt, hallgatót, jó magam, Erka vagyok, és itt ismét itt vagyok két beszélgető partneremmel, illetőleg az elmúlt hét legfontosabb történéseivel és az elkövetkezendő néhány nap legkiemelkedőbb híreivel. A mai nap folyamán a tágra nyílt szemű Atreusz és mellette ülő Tézeusz lesz a beszélgető partnerem. Sziasztok!
Hello! Szia, Réka, az pont rosszkor.
Mivel sikerült
így? Nem ez.
Nem ez volt megbeszélve, mindig, hogy az a beköszönsz, és egyből ránézel, érted?
Az a helyzet.
Ez zavarta meg.
Mindig, amikor beköszönsz, akkor néha olyan a kameraképp, hogy hárman benne vagyunk, és így nem tudom, ezért általában egy ilyen neutrális, ilyen arcot veszek fel.
Igen.
De néha viccből a vágóinknak küldök egy kis üzenetet azzal, hogy így nézek, hogy... És remélhetőleg olyankor csak te vagy ugye képen, majd meglátjuk, hogy mit hoznak ki belőle, és ezt kaptad most el.
Hát ezt most már muszáj belerakni, mert ez így.
Már... Így, hogy megmagyaráztad.
Így most már nem vicces.
Nagyon fog vicces. Nem, vicces. Tehát, nem készül senki, hogy neked lesz egy szuper tekinteted.
Na hát, aki nem szeretne egyébként lemaradni Atreusz fejeiről, annak ajánlom, hogy iratkozzon fel a megfelelő csatornánkra is, az értesítés kis csengőjét is nyomja be, hogy semmiről sem maradjon le, a legfrissebb tartalmakról se. Na és hát heti hármas, illetőleg legfrissebb tartalmak, akkor miről másról lehet szó, mint filmekről, sorozatokról, gamingről, illetőleg e-sport témákról. Ma is ezeket hoztam el nektek. És először kalandozunk el a sorozatok, illetve a filmek világába, én a mondó vagyok, mert hogy nagyon sok jó hírrel tudunk így kezdeni, például az általunk olyan nagyon várt Mandalorian 3 kedden hajnalban megjelent előzetesének sikerült egy rekordot döntenie és felállítania. Ha jól emlékszem, 83,5 milliós nézettséget generált az előzetese, mert hogy azért persze a harmadik évad az nem most jön ki, szóval hogy nem arról az, hogy már itt van, hanem pusztán az előzetes maga ekkora népszerűségnek örvend. Mennyire, ti is ennyire vártátok egyébként ezt a trélert, vagy ez ilyen nemzetközileg ütötte meg ennyire a mércét?
Én személy szerint vártam, hogy Mandalorian-t azt nagyon szeretem, még hogyha itt a előző podcast adások során elmondtam, hogy a Star Wars az nem feltétlen annyira a szívem csücske, mint amekkora lelkesedést váltott
mi is így
a Mandalorian. Mert el is magyarázom miért, és már elmagyaráztam az előzőbe is. Azért, mert számold meg egy kezeden,
van időnk amúgy, két ujjadon, enged szabadjára, ami a lelkedben.
Két ujjadon, számold meg, hogy,
két ujjamon?
Akkor hogy melyik a jó.
Két ujjamon max, igen.
Hogy melyik az elmúlt 10 év jó Star Wars projektjei filmes sorozatos téren.
Figyelj, én azért néztem rád furcsa szemmel, mert én, hogy aztán még távolabb állok a Star Wars.
Az jó, a nagyon jó. A buli nagyon jó.
Tudtam, hogy mit kell kérdezni, nem véletlenül ezt a kérdést tettem föl nektek.
Szóval múlt héten is mondtam egyébként, csak hogy akkor megszámolom én a te ujjaidom, hogy szerintem az Andor meg a Mandalorian volt, ami tényleg jó volt. A Book of Boba Fett az így elment, az Obi-Wan az nem volt rossz, filmekről meg ne beszéljünk. Úgyhogy nyilván a Mandalorian viszont úgy van számon tartva, hogy ez az, és nem véletlenül ez a lelkesedés. Ez egyszerre egy nemzetközi dolog, de én is várom egyébként nagyon a harmadik évadot.
Én úgy tudom, hogy ez lett a legsikeresebb ilyen trailer, tehát hogy minden Star Wars sorozatot figyelembe véve ezt nézték meg a legtöbben. Nem tudom, egyébként én abból a szempontból amúgy, hogy mondjam, irigy vagyok egyébként a Star Wars univerzumra, hogy egyrészt ugye rengeteg rajongója van, és emiatt is azért ez látszik, hogy filmek terén is, meg igazából a televíziózás terén is igyekeznek amúgy egyre többféle sztorivonalat, karaktert, eseményt megragadni, pont amiatt, mert ezzel talán szélesíteni lehet ezt a vizuális univerzumot is. És szerintem ebből a szempontból tök jó dolga van a rajongóknak. Nyilván persze, az nem egy jó dolog, hogy mondjuk a nagy része az utóbbi időben az nem feltétlenül nyert el a tetszésüket, de szerintem a Mandalorian meg pont egy olyan, amit sikerült igazából tényleg marha jól megragadni. Mondjuk szerintem hozzáteszem, hogy ott a Baby Yoda az nagyot szólt, tehát hogy az vitte a prímet, és gyakorlatilag nem tudom, biztos lehet rá rosszat mondani, de az a válasz, és ott van Baby Yoda, és ennyi, tehát nyertél.
Abszolút.
Ebből a szempontból.
Erre szokták ugye a marketingesek meg a PR-osok azt mondani, hogy kisgyerekkel, mesztelen nővel és kisállatokkal mindent el tudsz adni. Szóval, hogy hát itt most a kisgyerek jött be, igaz, hogy egy picit más fajból, de igen, Grogu abszolút mindenki kedvencévé vált.
A másik, bocsánat, még mielőtt tovább megyünk, hogy én amiatt egyébként szeretem az ilyesfajta megoldásokat, tehát én nem feltétlenül a sorozatról akarok véleményt nyilvánítani ebből a szempontból, mert nyilván én nem vagyok benne szakember, de én kifejezetten szeretem azokat a színészeket, meg azokat a munkákat, amikor, hogy mondjam, nagyon nehéz megállapítani, mert ugye egy sisak van végig a főszereplőnek a fején, de ettől függetlenül ugye vannak ezek a fajta szerepek, amikor gyakorlatilag, hogy színészkedsz.
Mm-hmm.
Tehát van egy beállásod, vagy van egy kisugárzásod, vagy bármi, és ugye ilyenkor lehetne a legegyszerűbb dolgot mondani, hát semmit nem kell csinálni, ugye? Hát ami meg van írva, azt végigcsinálja, és gyakorlatilag, de nem.
Ez nem így megy, igen.
Ez nem így megy. Egyébként kifejezetten erre nagyon jó példa volt Tom Hardy, amikor a Bane-t játszotta el, hogy ott volt a fején egy maszk, és zseniálisak voltak azok az apró mozdulatai, meg tényleg ahogy átvette azt a stílust, egyben volt egyedi, és szerintem itt is érződik, hogy nagyon el lett ez találva. Úgyhogy ebből a szempontból én ezeket szeretem, mert ilyenkor tényleg kijön az, hogy ki hogy tud azonosulni egy karakterrel, és abból mit tud kihozni. Emellett nyilvánvaló, hogy fontos az is, amit majd szerintem lesz még róla szó, de öröm látni, hogy azért Hollywoodba akadnak még jó forgatókönyvírók. Tehát, tehát ez lenne az alappillére, amiből, mivel futószalagon jönnek ki a filmek, egyre több felejthető. Nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz vagy gagyi, hanem felejthető alkotások jönnek, ugye tucat számra, és akkor úgy vagy vele, hogy minek nézzem meg.
Igen,
ez nem az a kategória.
Itt Hollywood, hogy is mondjam, fogaskerekei dolgoznak azért rendesen, és igen, nem mindig sikerül olyan alkotást kiadni, ami történetiségében olyan hangsúlyos vagy olyan erős tud lenni, mint ahogy például a Mandalorian, vagy mondjuk a hirtelen akartam mondani. Mi volt a másik sorozat?
Andor.
Igen, köszönöm. úgyhogy sajnos ez így alakul, de azért, ha jól tudjuk, ugye erről múlt héten is beszéltünk, a Disney igyekszik megtenni a lépéseket annak érdekében, hogy azért mentse a menthetőt, és azért ebben az évben valahogy jobban tudjon majd debütálni itt a filmes körökben. Meg hát tudjuk jól, hogy jön az új játék, szóval, hogy azért így a Star Wars házatáján most így, hogy mondjam, nagy a sürgés, forgás. Még egy érdekes info egyébként, hogy az Obi-Wan Kenobi széria előzetese úgymond a második pozíciót foglalja el 58 millióval, tehát még így is nagyjából egy harmaddal úgymond több nézőt termelt, vagy igen, termelt ez az előzetes YouTube-on, úgyhogy kíváncsi vagyok.
Lehet egy visszakérdés?
Na.
Mert nekem az jutott eszembe, hogyha már ennyien megnézték ezeket a trélereket, hogy titeket mi húz be egy tréler kapcsán? Én ezeken szoktam gondolkozni, hogy mit, tehát maguknak a készítőknek a fejével, hogy hogyan időzíted a tréleredet, és hogy mit akarsz egyébként belerakni. És eltekintve a filmeknél, ahol sok esetben ugye megkapják azt, vagy hát lehet olvasni kommentekben, hogy úristen, láttunk mindent a filmből, azért egy sorozatnál ez... Azért 2-3 percben, hát, hogy mondjam, rendező legyen a tarpán, aki képes ellőni mindent, meg gratulálunk is neki, de hogy titeket így egy sorozatnál mi húz be, hogyha behúz?
Én azért bólogattam ilyen határozottan, nem belül is bocsánat, hogy magamhoz ragadtam a szót, de én az érdekes, hogy sorozat előzeteseket nem szoktam nézni. Ahhoz, hogy eldöntsem például egy film esetében, hogy na ez most érdekel vagy sem, ahhoz szinte rá vagyok kényszerítve, hiszen más információ forrásom nincs az adott filmről. Viszont, hogyha egy sorozat, nem tudom, második, harmadik, negyedik, ötödik, x-edik évadáról van szó, akkor ott nem szoktam megnézni az előzetest. Mert sajnos eléggé jól emlékszem ezekre a vizuális elemekre, és akkor a sorozatban mondjuk úgy nézek végig egy jelenetet, hogy arra emlékszem, az sokkal jobban fáj, mint hogyha egy film esetében történik ez.
Igazából én ebben a kérdésben elég egyszerű vagyok. Nekem az a... Engem akkor húz be egy tréler, hogyha megnézni az alapján szoktam, hogy azokat a trélereket szeretem, amiket nem előre bejelentenek, hogy na akkor most, nem tudom, január 24-én délután 3-kor lesz a trélere ennek, az első nagy trélere, hanem azt, amikor csak így felbukkan, kirakják, és aztán így természetesen szerez magának még lendületet a tréler, mert hogy olyan jó, és az egyszerűséget pedig arra értettem, hogy én azokat a trélereket szeretem igazából, amik keveset mutatnak a filmből, és igazából ilyen epikusak. Ez egy nagyon hülye példa ilyen szempontból, de hogy a Mario animációs filmnek a trélere, az nekem nagyon tetszett, mert így nem mutatott sokat, csak hogy jön Bowser és el akarja pusztítani a világot, és a Mario-nak a klasszikus zenéjét feldolgozták ilyen epikus verzióval, és ennyi, és nekem ennél több nem kell. És ez igazából szerintem lehetne egy jó, jó vonal, főleg a filmeknél, a sorozatoknál tényleg nehéz bemutatni, de filmeknél talán a mai manapság kijövő trélerekben túl sokat mutatnak tényleg, és ez a Mario-s tréler megint ebből nem mutattak olyan sokat. Valószínűleg a film se lesz olyan mély, hogy lehessen belőle sokat mutatni, de hogy azért lehetne a nagyobb filmeknek is ezt követni, hogy a legnagyobb elemeket nem lőjük el már a trélerben, csak azért, hogy hype-ot generáljunk, mert így a trélernek csinálunk hype-ot, és nem a filmnek, és ugye a film lenne a lényeg.
Super Mario kapcsán egyébként én nem tudok elvonatkoztatni, hogy a filmben ne lássunk esetleg tégla szétfejelést, meg egy kis gombaevést, és akkor nem tudom, hogy valami történt a karakterre, szóval ezért viccesek amúgy a videójátékok, mert persze, mögé lehet rakni egy történetet, de érted, tehát két vízszerelőnek a kalandja. Egyébként lehet baromi vicces, meg tök jó. Mondjuk magyar vonatkozásban egyébként, ha már vízszerelő, én Mucsit megnézném egy Super Mario filmben. Az egy sci-fi, vagy valami hasonló besorolású film lenne.
Na, ropogjunk tovább Hollywood fogaskerekein, ha már az előbb így fogalmaztam. Hasonlóan szépen indult, és erről is már valamennyire beszéltünk múlt héten, a The Last of Us sorozat. Most számokat is kaptunk az első rész mögé, ami ugye nagyjából másfél hete jelent meg. És az első rész kicsit több, mint 4,7 milliós nézettséget generált, úgyhogy ezzel az HBO dobogójának második lépcsőfokára sikerült fölépnie. Az első ugye az a Sárkányok házának az első része 9,9 millió nézővel, szóval itt nagyjából fele akkor ez a szám, de hát azért első részről beszélünk. Tudjuk, hogy nagyon sokan várták, legalábbis a gamer közösségben nagyon nagy volt a hype-ja, és azt is tudjuk, hogy jól sikerült ez a hosszú rész, mert azért hosszú lett. Mit szóltatok ti ehhez a számhoz? Többet vártatok, vagy kevesebbet, vagy erre tippeltetek volna, hogy körülbelül ennyi lesz?
Szerintem ez a szám ez teljesen rendben van. Azért, mert, és azért, tehát hogy második helyzet, de mégis a felét ért el nagyjából annak, amit a House of the Dragon első része ért el, de hogy az egy olyan, az a világ leghíresebb franchise-ának spin-offja, tehát azt mindenki nagyon-nagyon várta. Főleg még azok is, akik mondjuk a Trónok harcának az utolsó 2-3 évadával nincsenek teljesen kibékülve, mert hogy hát, ha ez majd jó lesz. Úgyhogy ez szerintem teljesen rendben van, sőt, még jobban is teljesített, mint ahogy gondoltam, mivel ez az HBO Maxon való megjelenés, ez olyan embereket is behúzott, akik amúgy nem tudják, hogy ez egy játékból készült. Nekem nagybátyám még kezdték el nézni a sorozatot, és hogy úristen, hallottam-e már a Last of Us-ról, láttam-e már a sorozat első részét, hogy ez milyen jó, és milyen ötletes a sztori, és mondom, hogy tudjátok, hogy ez egy videójátékból készült. Ja, nem, de hogy nagyon jó. Úgyhogy szerintem az elvárásokon felül teljesített a Last of Us a számok tekintetében is, mert azért egy-két kivétellel a videójáték adaptációk nem szoktak jól teljesíteni. Még azok körében sem, akik ugye tudják, és mondjuk szeretik az alapvideójátékot. Úgyhogy jó lesz, múlt héten is elvoltuk, hogy jó volt, és még az összes része valószínűleg most már azért a második rész is elég jól sikerült, úgyhogy szerintem már lassan lehet borítékolni, hogy ez egy jó sorozat lesz, és nem kell annyira aggódni, hogy leolvad mondjuk valamikor a közepén.
Nekem egyébként, most azon gondolkoztam, amíg Atreus beszélt, hogy milyen szót használjak, de kimondom, számomra zsákutca abból a szempontból, hogy ugye március 3-án jön a játék PC-re. Mm-hmm. És ugye nekem nem volt alkalmam végigtolni konzolon, és az az igazság, hogy én az első rész után azt mondtam magamnak, hogy én most itt befejezem, mert én végig szeretném játszani a játékot.
És hogy történetében és hogy
igen, tehát ugye már az első részben is volt egy olyan esemény, amikor mm-hmm. a kislányt elveszítette ugye a Pedro Pascal által játszott Joel, hogy na most, hogyha tényleg végigmegy a játék történetein, akkor semmilyen izgalmat nem fog tartogatni számomra a játék. És hát ebből a szempontból ugye én azt mondom tényleg, hogy akkor most ennyi, végigjátszom majd a játékot, és akkor
utána.
Egyébként utána szerintem jobb is lesz az összehasonlítási alapom. Mert egyébként, ahogy viszont olvasgattam a kritikákkal kapcsolatban, hogy ki mit érez, két dologgal találkoztam, az egyik, ami állandóan előjön, hogy miért változtattak meg bizonyos dolgokat, ugye, azokra is kikeltek, nyilván kevesen vannak, viszont nagyon sokan a főszereplő hölgyre tettek negatív megjegyzéseket, hogy van, aki gyakorlatilag azzal fejezte ki magát, hogy abba fogja hagyni, mert egyszerűen annyira nem szimpatikus neki, ugye, hogy nem tud mit kezdeni vele. Mm. És ebből a szempontból érdekes egyébként ez a része a dolognak.
Nagyon, mert hogy nagyon sok film adaptáció van, akár könyvekre gondolunk, akár videójátékos eredettel, akár könyvek adják a hátterét, szóval, hogy nagyon ritkán, vagy lehet, hogy én nem emlékszem most jelen állapotomban arra, hogy ennyire kikelt volna egy közösség egy casting kapcsán, tehát egy szereplőválasztás kapcsán. Ez egy szám, tehát ti hogy láttátok ezt a szituációt? Jogos ez az észrevétel, hogy ez a főszereplő választása annyira nem sikerült, vagy még adtok neki időt? Mondjuk most a te esetedben ez egy nehéz tézé.
Ez nem tudom, tehát az igazság, hogy amikor mondjuk egy könyvet visznek át ugye a vászonra, hogy mondjam, ott se értem meg, mert az embernek van egy saját vizualitása, mm-hmm. és ahhoz valószínűleg, hogy persze közelíteni lehet, de valószínűleg, hogy nem fogja tudni eltalálni, meg nem megy a rendező végig a nem tudom hány emberen, aki megnézte, hogy ez így jó lesz, meg nem is lehet mindenkinek ebből a szempontból megfelelni. Viszont amikor ugye van alapból egy vizualitása a dolognak a játékon keresztül, hogy ahhoz echte hasonlítgatni, uh-huh. persze lehet, de nem tudom, szerintem nem érdemes. Vagy legalábbis akkor meg az ember mondja azt, hogy jó, végnézem az egész évadot, és akkor, hogyha utána annyira kilóg még mindig számomra, akkor azt mondom, hogy ez a negatívuma nekem, mert egyszerűen nem tudtam vele azonosulni. Mm. De hogy egy rész után, érted? Ez körülbelül olyan, nem tudom, mint hogyha valakivel kapcsolatban vagy, és akkor egy napja az borzasztó, és akkor viselkedik, ahogy viselkedik, mm. és akkor azt mondom, jó, innentől hagyjuk az egészet, nem? Tehát ez
az szerintem ez... Az... Mm.
Ettől függetlenül lehet, hogy a sorozat többi részében sem tud vele azonosulni, nem tudja megszeretni, és egyszerűen kilóg neki a sorból, akár a külseje, akár a színészi teljesítménye, de szerintem érdemes azért, hogy mondjam, végigmenni akkor már az egészen, mert a sorozat attól még lehet jó. Tehát lehet egy sarkalatos pontja, mm-hmm. mint ahogy egy játéknak is lehet egy sarkalatos pontja. Tehát most kvázi mit tudnék felhozni? Mondjuk a Cyberpunkot. Borzasztó állapotba jött ki.
Igen.
Maga a játék, maga a koncepció, ahogy telt múlt az idő, összefoltozták, és remek. Tehát maga a játék tényleg jó, de volt nyilván annak is egy sarkalatos pontja. Úgyhogy meg mindenkinek tényleg nem lehet megfelelni.
Igen.
Hozzáteszem, a másik érdekessége volt a dolognak, ami szerintem ebből a szempontból veszélyes, akár videójátékból sorozatra, hogy mondjam, átvetíteni a vizualizációs dolgokat, és fordítva is, az pont a Marvel's Avengers játék volt, aminél meg szerintem egyértelműen, hogy az amiatt is lett akkora bukta, mert hogy a karakterek nem azok a karakterek voltak, akik a filmekben. És én ezt értem, hogy őket láttuk éveken keresztül, meg tök jó lett volna Scarlett Johansson, meg Robert Downey Jr., meg stb., de egy, ki tudja, mennyit kellett volna fizetni mm-hmm. érte. Tehát, hogyha megvágja a büdzsét, és sokkal még rosszabb lesz a játék, oké. A másik meg nem csak az a koncepció létezik, tehát ezt el kell fogadni, és azt hiszem Neil Druckmannek hívják talán ugye a személyt, aki ugye a Csernobilon is dolgozott meg.
Nem Neil Druckmann, bocsánat, a Last of Us.
Igen, a játéknak a rendezője volt. Ő meg mondta, hogy producerként tök jó volt segíteni a munkálatokat, mert hogy voltak olyan részek, amiknél gyakorlatilag úgy állt fel a székbe, hogy wow, de király, hogy ezt megcsinálták, és hogy nem jutott nekik akkor eszükbe, mm. pedig akkor beletették volna a játékba is. Mm. Tehát ugye ezt is figyelembe kell venni, hogy azért olyan emberek ülnek ott, akik kiadtak a kezük közül egy, most már nem egy, hanem két játékot, és ennek ellenére látják azt, hogy azt a tényleg, ezt is meg lehet mondani. Tehát ez oda-vissza működik. Mm. Nem csak hasraütésszerűen történnek meg benne dolgok, úgyhogy szerintem érdemes egyéb sorozatnak, meg pláne. Tehát én nagyon nehezen szoktam értelmezni egyébként, hozzáteszem azt, amikor részeket így kritikát fogalmaznak meg velük, mert persze, oké, meg lehet, csak amikor szételemzik, mm. úgyhogy nem látod az egészet.
Mit?
Mert még az is más, hogy mit tudom, egy 8 rész lemegy, és akkor utána mondjuk részenként előveszed, de már megvan az egész, és úgy tudod párosítani a dolgot. De úgy, hogy most kijött egy rész, kijött második rész, és akkor fú, ez most, és lehet, hogy harmadik részben meg választ kapsz, és akkor ja, és akkor nem is lesz az, igen, a negatívum, amit egyébként, igen, lehet, hogy akkor, tehát nem tudom, nekem ez fura.
Mm. Egyetértek.
Ebből a szempontból.
Atreusz, te mit szóltál ehhez a női főszereplő kritikához még mindig?
Szerintem Tézi nagyon jól elmondta, egyrészt ragadnék ki az ő mondandójából azt, hogy mert ugye az volt a legnagyobb kritika, szerintem nem is Nekem az volt ezzel az egésszel a bajom, hogy senkinek nem tetszik a Bella Ramsey kis túlzással, hogy csak a külsejére, hogy nem hasonlít az Elira a játékból, de hogy ez egyébként egy jó színész, a Trónok harcában volt neki egy kis szerepe a Lady Mormontban, ott azért mutatta, hogy amúgy ő tud színészkedni, és most is jó a Last of Us-ban, az volt a baj, hogy nincs a homloka elé söpörve a haja így jobbra, mint neked. Mert hogy ugye a játékban úgy néz ki az Eli. És ez voltak. Még az első rész előtt is jöttek már én kritikák, és utána is, és ez szerintem teljesen egy értelmetlen hozzáfűzés az egészhez, mert nem az, hogy így konkrétan minden részletre figyelnek a játékból, és a Joel ugyanolyan színű koszos inkben van az első részben, mint a játék elején, meg ugyanolyan színű dobozt ad neki még oda a lánya a legelején, ugyanazt a szürke dobozt. Tehát, hogy ilyen részletekre figyelnek, próbálnak a lehető leghűbbek maradni, de egyszerűen nem lehet olyan, hogy jó, akkor az Eli kilép a játékból, és tök jól tud színészkedni, és na akkor ő, hanem a lehető legjobb színésznőt kellett választani, és szerintem az egyébként összejött.
Mennyire, ugye itt most kicsit arra hajazunk, hogy bolhából csináltak elefántot kategória.
Szerintem igen.
Mennyire lehet, mert viszont, ahogy te is említetted, meg lehet is olvasni tényleg, nagyon sok részletre odafigyelnek, és a sorozatból ihletődik. Mennyire lehet ez egy kicsit a közönségnek a találjunk benne valami hibát kategória, és ugye azért a karakter az elő van, úgymond a kirakatban van, ő az, akit először meglátsz, akire felfigyelsz, és a többi, és akkor így ez a... Mert tudjuk, hogy van ilyen, hogy valaki csak azért is bele akar kötni valamibe, és akkor ez most egy jó ilyen fogóckodó volt neki, hogy na, az Eli karaktere nem stimmel, mert hogy a haja nem úgy van fésülve.
Hát szerintem ez maximálisan igazából erről szól. Last of Us az egy olyan kultuszt teremtett az első része főleg, aminek vannak tényleg ilyen, hát hogy mondjam, ilyen elvetemült hívői, és a második része, amikor kijött, most direkt nem mondok semmit, mert nem spoilerezem le neked, de a második része, amikor kijött, akkor abban vannak olyan elemek, meg olyan részek, ami nem nagyon tetszett az ilyen hardcore fanoknak, és szerintem ugyan ilyen típusú, ugyan ilyen kaliberű emberek próbálnak meg valamit keresni belőle, ami nem tetszett nekik. És lehet, hogy tényleg mondjuk, oké, én nem szerettem ezt a színésznőt a Trónok harcában, oké, az első részben nem szerettem, de akkor meg érvényesül az, amit Tézén mondott, hogy akkor nézzük meg, és hogyha tényleg a 6 vagy 7 részen keresztül nem lesz jó, akkor rá tudom azt mondani, hogy jó, akkor nekem az Eli színésznője nem tetszett. De amúgy a sorozat meg ilyen volt. Az mindegy, hogy az tetszett, nem tetszett, csak nem az van, hogy az első promóciós képek után, hogy hát úristen, hogy néz ki ez a csaj, nem úgy. És akkor, úgyhogy szerintem ez az, arról van szó, amit te mondtál, hogy valami hibát próbálnak keresni, hogyha nem 100%-ig tökéletes, tehát hogyha nem ilyen RTX renderbe lenyomták újra a játékot, csak a gameplay nélkül, akkor az nem is jó, és ez meg ugye irreális elvárás.
Szerintem ez trend amúgy. Tehát nyilvánvalóan, hogy megvannak a platformok, bárki bármilyen véleménnyel illethet egy ilyen produktumot, tehát biztos, hogy bele fognak állni. Sőt, egyébként hozzáteszem, minél jobb értékeléseket kapnak sorozatok, filmek, játékok, annál többen lesznek, akik egyébként megpróbálják lehúzni. Mert hogy akkor majd én képviselem a negatív oldalt. De hát ezt meg lehet figyelni. Sőt, egyébként hozzáteszem, hogy az a baj, hogy így viszont elvesznek azok, akik tök jól meg tudják fogalmazni, hogy miért. És én szoktam egyébként a Rotten Tomatoes, meg a Metacritic oldalán is direkt felhasználói értékeléseket nézegetni, és olvasgatni, mert kíváncsi vagyok, hogy ott akár egy pont, az mennyiben különbözik A vagy B embernél. És van, aki tényleg egy mondattal le tudja, és még az elég jó, mert legalább írt egy mondatot. Tehát nem csak annyi, hogy ugye,
igen. Ház. Nem jó.
És vannak, akik tök jól kifejtik. Tehát vannak, akik akár egy A4-es, ha megengedi a platform, akkor gyakorlatilag egy A4-es oldalt teleírnak, és kiemelik a pozitívumokat is. Úgy szemléli, hogy amúgy megtaláltam benne a jó dolgokat, de hát ez meg az. És akkor van megint a Next Level szint, aki még a szerintemet is hozzáteszi, csak ő szerint.
Igen.
És akkor már is egyébként szerintem teljesebb képet kapsz, mint hogyha nem tudom, lehúzod. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem az élő szereplősnél azért nehezebb ez a fajta szereplőválogatás, mert azért azt tegyük hozzá, hogy az ember nagyon sokféle emberrel találkozik a való életben. És hogyha valaki akár arcra, nem szimpatikus, akkor tudjuk, hogy ahhoz hogy viszonyul, és vannak azok a bizonyos viselkedési formák, amit szintén nem feltétlenül tűr meg a közelében, és hogyha ez köszön vissza a vászonról, az teljesen másként, hogyha egy ember ténylegesen eljátsza, és ezért lesz rögtön unszimpatikus, mint hogyha egy videójátékos karakter. Mert az valahogy az emberi elmébe beleépül, hogy az ugye egy animáció. Igen. Ezért lesz majd érdekes, nem tudom mennyi időbe telik, de hogy mikor tudunk tényleg a valóságot lemodellezve létrehozni videójátékokat, mert akkor megint kérdés lenne, hogy ugye mit szólnak egy karakterhez, akiről nem tudod megmondani, hogy ő most ténylegesen ember, tehát videót nézek, vagy az csak egy animáció. És ekkor lesz érdekes, hogy ugyanezt váltaná ki egyébként az emberekből, vagy sem. Meg szerintem hozzáteszem, hogy sokan nem tesznek különbséget a színészkedés között, meg hogy maga a valódi ember kicsoda. Csak meglátják, így viselkedik, ez egy szerep, megvan ilva, nyilván lehet túltolni, meg nagyon sokféleképpen el lehet játszani dolgokat, de ettől függetlenül, hogy mondjam, tehát azért ezt látni kell, hogy ezt a szerepet ő így próbálja megvalósítani. És azért nem kell, hogy tetszen, sőt, gyűlölni is lehet, nem erről van szó, csak szerintem érdemesebb megpróbálni a dolgok mögé látni, és hogyha tényleg az ember végigkísér az egész sorozatot, és utána is azt mondja, hogy jó, ez borzalom, akkor max, nem tudom, nem keresi majd azokat a produkciókat, amiben ez a hölgy szerepel. És akkor szerintem megvan oldva a dolog. Persze ez ugyanolyan dolog, hogyha mondjuk, nem tudom, egy másik kedvenc sorozatában vagy játékában készül valami, és meglátja, hogy úristen, nem akarom megnézni pont emiatt, az pech tud lenni, de nem tudom. Szerintem nagyon sokféle színészi teljesítményt lehet látni. Tehát kifejezetten egyébként hozzáteszem, hogy én hamarabb veszem elő inkább egy ilyen alkotásnak a forgatókönyvét. Mert lehet látni egyébként, hogy persze lehet ripacskodni, meg lehet túljátszani a dolgokat, meg borzasztó színészi teljesítmények vannak, tehát nem akarom felmenteni senkit, de sok esetben látszik, hogy a forgatókönyvírónak vagy gőze nincs, hogy a karakter az hogy és miként épüljön be a világba, a másik pedig, hogy trehányak, és jó van az úgy. Tipikus példája, ennyit megírtam, és nem látjuk a forgatókönyveket, és lehet, hogy hát most ebből mit hozzak ki? És csak sok esetben azt látod, hogy hú, nem tudom, egy DiCaprio, mekkora tehetség. Persze, különböző emberek vagyunk, és mindenkinek megvan a tehetsége, de ettől függetlenül sok jó színész van, inkább sok esetben a forgatókönyvek laposak és gagyik.
És nem csak a forgatókönyv, tehát hiszen az egy szöveg, ott nincs semmilyen utasítás mellette, hogy azt hogy kell mondjuk elmondani. Ez meg már például a rendezőnek a felelőssége, amit szintén nagyon sokszor elfelejtenek az emberek, hogy lehet, hogy egy színész megközelítene valahol egy karaktert, de a rendező mondjuk nem úgy képzeli el, akkor onnantól fogva a színésznek a vélemény gyakorlatilag háttérbe szorul, és a rendező utasításai alapján kell például azt megformálnia, kimondania azt az egy sort, például, kimondania azt az egy sort, ami ott van ugye a forgatókönyvben, szóval igen, nem feltétlenül csak a színésznek a felelőssége ez. Illetőleg még amit említettél, hogy a CGI olyan szintűre növekszik, hogy ugye nem tudod megkülönböztetni, hogy ez most valós. Ez egy másik izgalmas kérdést vett fel, ami egy másik podcastnek lehet majd szerintem a témája, az, hogy ha ez megtörténik, akkor milyen formában maradnak színészek a színészek? Na de azért mondom, ez egy másik podcast témája, mert tényleg ilyen filozófikus lenne már, hogyha erről beszélgetnénk. Viszont ugye szóba került ennek a hírnek kapcsán a Sárkányok háza. Megint annyira három gondolattal előrébb jár az agyam. És az az érdekes, hogy a másik hírünk az ő írójához, ugye George R.R. Martinhoz kapcsolódik, ugyanis egy újabb műve kerül a vászonra, ezúttal nem sorozat formájában, hanem film formájában, és ezt nem más nevéhez köthető, mint a Gyorsan puskázok, nem fogom megtalálni, az Exile Content Studio, bocsánat, köszönöm a türelmeteket. Mi ez a könyv? Mit lehet róla tudni? Olvastátok, ismeritek?
Én nem ismertem a hír előtt ezt a Hunter's Run nevű könyvet, egy picit utána olvastam, ugye azért ennek az Exile Content Studio-nak azért tetszett meg, mert hogy latin-amerikai főszereplő van benne, meg ilyen, nyilván ilyen társadalomkritikás, levetíthetős, kizsákmányolós történet, bujkálnia kell ennek a srácnak a São Paulo emberi kolónián, vagy űrállomáson, vagy valami hasonló ilyen mesterséges létesítményen. Ami nekem kifejezetten tetszik ezzel kapcsolatban az, hogy ugye bevették az X-Pens-nek, ami nagyon-nagyon sikeres sci-fi sorozat, rendezőjét, vagy nem az íróját, a könyvnek az íróját. Nem, az abból lett sorozat, és én a sorozatot láttam a könyvet, abból sem olvasom, hogy ez Daniel Abraham, meg Gardner, most ezt nagyon csúnyán fogom mondani, a Dozoával vették. Nem tudom, hogy kell, úgyhogy ha így, akkor azt tudom, hogy na mindegy, hogy a végét ezt valahogy így Gardner Dozoával csinálják. És nem tudunk róla sokat, csak annyit, hogy megvette ez a stúdió. Nyilván hasonlóan George R. Martin executive producer lesz, és az láttuk, hogy az működött olyan alkotásoknál is, mint a Trónokharca Sárkányok háza. Meg mondjuk az Elden Ring, szóval amiben az ő keze benne van, az azért nem lesz rossz. Mert az eddigi tapasztalatok alapján, akkor lett a Trónokharca rossz, amikor már nem azon dolgoztak, nem úgy dolgoztak a rendezők, hogy az alapanyag alapján, hanem ők kezdtek el kitalálni. George R. Martin segítségével, de nyilván nem akart elárulni az egész könyvét, úgyhogy nem nagyon lehetett ezzel mit kezdeni. Reméljük, jó lesz ez a Hunters-en, az alaptörténet szerintem egész érdekesnek hangzik.
Egy mondat erejéig egészítenélek csak ki, mert azt mondtad, hogy ezért választották ezt a könyvet, mert hogy latin-amerikai a főszereplője. Ez igaz, csak nehogy szó érje a ház elejét, nem ezért választották, mert hogy hogy nagyon, nagyon érdekesnek tartják a karaktert, és igen, az volt az, ami kiváltotta a könyv iránti szimpátiát. Téged akarnak védeni.
Nem, hogy ez az én mondatomban is benne volt ez, hogy azért, mert hogy érdekes a történet, és érdekes a latin-amerikai karaktere, nem azért érdekes, mert.
Hogy latin-amerikai.
Mert igen, én ezt rosszul mondtam, de erre gondoltam, úgyhogy.
Én tudom, azért emelem ki, lehet, hogy nem vették volna észre, hogyha nem hívom rá a figyelmet, de inkább öntsünk tiszta vizet a pohárba, én azt mondom.
Köszönöm. A rendezőnek volt az a kommentje gyakorlatilag, hogy a Hunter's Run egy úttörő sci-fi történet a túlélésről, a kizsákmányolásról és az egyetemes szabadságjogokért folytatott harcról. És az az igazság, hogy nem tudom, én kimondom, nyilván
mondja.
Szerintem nincs
mondja.
Mi rossz, nem, szerintem azért ez az alkotás simán táptalaja lehet ennek a woke vonalnak, amit azért látunk mostanában, és hát ugye Hollywood is ráerősített, hogy kellenek ilyen meg olyan karakterek, hogyha tudom én az Oscarra esélyesként akarsz fellépni, meg hasonlók. Ne legyen igazam, meg tényleg annak örülnék, hogyha ehhez semmi köze nem lenne, meg ahogy megírta Martin, azt, hogyha kiegészítik egy-két jó dologgal, úgy végigmegy, csak azért Hollywoodról az most már ismeretes, és nem egy olyan alkotás volt. Ugye legutóbb a Kis hablány is kapott hideget, igen, meleget. Igen. És most lehet persze abba belekötni, hogy milyen a főszereplő, meg ilyesmi, csak ugye tényleg az emberbe felmerül, hogy vajon hasznára vált az alkotásnak, hogy ilyen elemeket belepakoltak a filmbe, vagy nem. És a legtöbbször az a baj, hogy nem. És nem azért, mert hogy egy karakter éppenséggel nem tudom milyen színű vagy hasonlók, hanem mert nincs semmi hozama azon kívül egyébként. És ez szerintem fájdalmas. A másik pedig egyébként, hogy tök jól fogadták a rajongók, mert letudták, hogy ha már Trónokharcát nem fejezi be, akkor nyomasra csináljon egy jó filmet. Szóval ebből a szempontból tök jó volt, úgyhogy sajnos a Trónokharca fanok. Bár egyébként hozzáteszem, hogy most várj, azt akartam mondani, hogy jól jártak, de most valószínűleg kővel dobálnának, mert hogy nem, mert az utolsó néhány évad az nem volt jó a Game of Thrones-nak, meg a spin-off az elvileg tényleg jó, meg hasonlók, bár egyébként Emilia Clarke azt nyilatkozta, hogy nem hajlandó megnézni. Úgyhogy egyébként szerintem sokan a könyvre várnának. Martin meg jó fej, mert tudja, hogy kell bekerülni egyébként a médiába. De a másik pedig az, hogy azt meg nem bánom egyébként, hogyha az ilyen fantáziával rendelkező írókat úgymond felkapják, mert hogyha tényleg jó történetei vannak, akkor azt jó, hogyha meg tudjuk nézni.
Adódik a kérdés, csak nem kapcsolódik sajnos ehhez a hírhez, hogy szerintetek lesz-e könyv befejezés valamikor ever, mert hogyha most ebben megint belekezd Martin, és lefoglalják ugye az executive producer feladatok, akkor mennyi ideje marad arra, hogy vajon akár a vázlataiban már megírt anyagból legyen egy komplett könyv, vagy kettő, vagy három.
Lesz-e könyv? Nem.
Azt mondod, nem lesz befejezve.
Nem, annyira mindent is akar csinálni a Martin, csak azzal a könyvvel nem akar foglalkozni, mert legalábbis a médiában nincsen, de hogy így Sárkányok háza, Elden Ringbe picit benne vagyunk, most akkor ez, és mindent is akar csinálni, van az a, de azt hiszem nem csak egy mém, vagy egy ilyen összevágott videó, vagy valami CGI render, hogy De lehet, hogy ő csinált, mert el tudom róla képzelni, hogy így bármit csinálna konkrétan, hogy vette egy trambulint, és akkor azon ugrál. És hogy mindegy, csak ne kelljen foglalkozni a Trónok harcának a következő, vagy a Song of Ice and Fire-nek a következő részével.
Én egyébként annyiban a Martin mellett állok, hogyha nem érzi magában az ihletet, teljesen fölösleges, hogy leüljön, és csak azért befejezem, mert hogy eleget tegyek ennek a kérésnek. Mert szerintem, hogyha kapnának egy izzadságszagú befejezést, az még sokkal rosszabban érinteni a rajongókat. Szóval ez is olyan, hogy persze, ugye, akkor valószínűleg tisztelet a kivételnek sokan, de csak le kell ülni és írni, hát folytatni, amit eddig. De igen, ez nem így működik alapból. Tehát, szóval, na mindegy, nagyon nehéz
gondoljunk
lehet.
Gondoljunk csak a szakdolgozatírós időszakainkra, amikor vért izzadva kell azt a nem tudom hány oldalt kiszenvedni magunkból. Tehát...
Én egyébként gyerekként elkezdtem írni egy ilyen fantáziatörténetet, 8-9. Oldalnál jártam, és rájöttem, hogy várjál, hogy hívják azt a karaktert, hogy honnan jött, mi a motivál? Ja. Tudod, ez a... Várjál, én úgy eltévedtem, hogy így olvastam, ez miért írtam ezt az oldalt? És 8-9 oldalnál jártam, hogy úristen, ez hogy néz neki egyébként? Lenne belőle egy ilyen Family Guy, meg Simpson család, meg nem tudom milyen ötvezet. Szóval, hogy ott azért átéreztem, hogy te jó Isten, ez nem egy olyan dolog, hogy leülök, és akkor körmelök X oldalt. Persze, jó lenne, mert a készhez kaphatod. Egyébként, nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy ez a munka hasonlít a Tolkien féléhez, hogy nem biztos, hogy nem az, hogy érdemel, hanem hogy le lehet-e úgy zárni, hogy valaki valamikor, akár egy rendező, vagy egy produkciós cég ne nyissa újra. Tehát ezek olyan univerzumok, amit persze lezárhatja, de most a Harry Potter is olyan, hogy abból is 1000 millió dolgot még ki tudsz hozni. Igen. Ha jól tudom, azt lezárta a könyvírója, de most az is akkora világ, hogy
jön a
Hogwarts Legacy, tehát végtelen mennyiség tartalom van benne, úgyhogy mi jelenteni a lezárást?
Igen. Tehát,
van ennyi.
Meg ha izzadságszagúra sikeredne az utolsó könyv, vagy könyvek, akkor ez akár a többi alkotására is rányomhatja a bélyegét. Tehát, hogyha valakinek ez nem tetszik, ahogy befejezi mondjuk a Trónok harcát, akkor magát az írót is elítélheti, és emiatt az összes többi művének a véleményezése csorbulhat sajnos. Úgyhogy ez is benne van. Múlt héten szóba került Jeremy Renner, és aki esetleg így a név alapján nem tudja azonosítani, hogy ő az, aki sólyomszemet alakítja a Marvel univerzumban, ha már univerzumokról beszélgetünk. Nagyon érdekes beszélgetés volt múlt héten, ugye így pedzegettük, hogy mi történt vele, gyakorlatilag egy hókotrós baleset áldozatává vált.
Nem érdekes volt, hanem gonoszkodtatok szikivel.
Nem igaz. Akit érdekel, nézze vissza, úgyis tudja, hogy nekem van igazam. A lényeg az, hogy ugye nagyon komoly sérüléseket szenvedett, amiről nem volt pontosan információnk, hogy mi a helyzet vele. Láttunk egy posztot ugye a social médiában, amit ő maga tett közé a kórházból. Volt olyan orvos, aki nyilatkozott az állapotáról, de nem ő kezeli, szóval egy eléggé homályos volt. És hát szerencsére úgy tűnik, hogy azért, ha nem is olyan rózsás a helyzete, azért ő pozitív maradt, ugyanis egy újabb Twitter posztban közölte azt, hogy mi a helyzet vele, illetőleg megköszönt az összes rajongónak és a családjának a támogatást. A saját bevallása szerint több mint 30 csontja tört el, tehát azért mondom, hogy nem egy kis balesetről van szó, de ezek szerint alakul. Szerintetek egy ilyen sérülésből bármennyire is pozitív valaki föl tud annyira épülni, hogy adott esetben mondjuk újra vásznon lássuk? Mert mindenki ezt szeretné, legalábbis én biztosan. De hogy ti hogy látjátok, hogy van erre esély?
Nem tudom, hát alapvetően az az igazság, hogy keringtek már mindenféle pletykák is. Egy napig nem posztolt, és akkor olyan műtétre kerül majd sorra, miután még lehet, hogy lábra se tud állni, és a többi. Tehát, hogy itt a történetben vannak most már olyan elemek is, amik most mennyire igazak, vagy mennyire nem, meg oké, 30 csontja eltört, de nem láttuk mozgás közben, tehát egyelőre nem tudjuk, hogy igazából mire képes vagy hogy milyen a rehabilitációs folyamat, tehát nagyon nem mindegy. Fekvőbetegként is lehet, hogy 2 hétig fekszel, rendbe jössz, felpattansz, mész tovább, meg lehet, hogy 2 hét után is járókeret kell, vagy másnak a segítsége, stb. Tehát sokféle verzió jöhet. Én bízom a legjobbakban egyébként tényleg, hogy maradandó sérülés nem történt, csak nagyon hosszú esetleg a felépülési folyamat, és szerintem látni fogjuk egyébként. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, amikor maga a színész több platformon is azért jelentkezik, és hogy fú, király, hogy neki is mennyi szeretetet adnak a rajongók, most a többi, meg ez a helyzet, tehát hogy próbál amennyire lehet beszámolni az állapotáról. Ez szerintem arra enged következtetni, hogy azért ő is tényleg bizakodó, és azért nagyságrendileg látja, hogy ebből nem lesz akkora katasztrófa a jövőre nézve. Úgyhogy én is ebbe bízom. Hát reméljük az önbecsülését, ez nem tette tacsra, hogy... Mert azért a másik dolog, ami meg ugye ilyenkor rányomhatja a bélyeget erre a dologra, hogy mondjuk bizonyos, nem tudom, forgatásoknál, hogy milyen különböző feladatokat kell elvégezni. Lehet, hogy azért ott, nem tudom,
nincs... Korlátok közé kerül szegény.
Félelem esetleg ott van az emberben, meg stb. Ugye ezt is láthatjuk, hogy ugye vannak különböző praktikák, de hát vannak olyan színészek, mint Tom Cruise, aki a dubai legmagasabb épületre is fölül, és akkor szevasztok, meg repülőgépről jelentkezik be, és úgy promózza a filmét, meg hihetetlen munkákat elvállal, meg elvileg a Meganba a kislány is, elvileg a szinte az összes... hogy mondjam, jelenetnél saját maga vitte végig ezeket a mozdulatokat, szóval az is durva. Kaszkadőröket, meg hasonlókat ugye igénybe lehet venni, meg ilyesmi, de szerintem ez rányomhatja a teljesítményét egy színészkedés, meg stb. Hát reméljük, hogy ezt is egyébként fel tudja dolgozni, meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem nem lesz vele probléma, legalábbis ebbe bízok.
Én csak arra akarok hajatkozni pont azért, amit mondtatok, hogy mindenféle pletykák, meg hírek keringtek, hogy elveszíti a lábát, meg hasonlók, hogy csak arra, amit ő írt ki, meg csak arra, ami hivatalos. Szóval a 30 plusz csontja eltört, az igazából így a lábban nagyon sok csont van, szóval ez bármit jelenthet. Lehet, hogy csak a lábfeje zúzódott szét annyira, hogy akkor ezt majd is rendbe kell tenni, de azt írt, hogy erősebb, hogy összefornak erősebben, mint valahol, úgyhogy én ebből arra mellék feltételezni, hogy legalább fejben ő úgy van, hogy persze, hogy vissza fog térni, és majd még látjuk őt a mozivásznon. Most ez azért sokkal pozitívabb, mint tényleg az, hogy hát akkor Jeremy Rennernek a lábát gyakorlatilag elvitte a hókotról, mert hogy nem erről van szó, hanem fel fog épülni a saját elmondása szerint, és erre törekszik, úgyhogy szerintem csak ez számít, remélhetőleg minél hamarabb jobban lesz, és minél hamarabb láthatjuk. Valamilyen formában ugye a Hawkeye, de mondtam, hogy ez a félelem meg, hogy ez a nem feltétlen tud annyira már olyan kaszkadőr mozdulatokat csinálni, mondjuk én azt nem tudom, hogy ő mennyire csinálta a saját trükkjeit, de nem is ez a lényeg, hanem már így a sztoriban is azért elkezdték a Hawkeye sorozattal kivezetni, két Bishopot meg így a helyére bevezetni, úgyhogy az, hogyha ő nem menti meg minden második hétvégén New Yorkot, az lehet, hogy már a filmjei, legalábbis az MCU-s filmjei szempontjából sem lesz olyan furcsa, és lehet, hogy amúgy se kellett volna ilyeneket csinálni, úgyhogy valahogy, ha ő szeretne, akkor biztos meg fogják tudni oldani azt, hogy vissza tudjon térni. Akár az MCU filmeknek a forgatásaira, vagy bármilyen más projekt, csak hát nyilván egy picit jobban rá kell szabni a dolgokat, de hogyha azt akarják, hogy ő játszon benne a filmeknek, ezeknek a meg nem nevezett filmeknek a rendezői, akkor pedig biztos valamilyen megoldást tudnak találni. Én nem aggódnék azon, hogy ő ne térne vissza.
Egyébként a Kristen Applegate volt az, aki nem tudom, mi volt a sorozatnak a címe, de róla lehetett olvasni, hogy sklerózis multiplexet állapítottak meg nála, és hogy az utolsó évadot már például úgy oldották meg, hogy mindig megcsinálták azt, hogy valakire támaszkodjon. Tehát olyan a felvételeknél úgy látszódott, meg stb., hogy saját maga megállni neki, mert hogy azt nem tudott meg mozogni, hanem mindig igazából úgy átírták az egész forgatókönyvet, tehát meg lehet oldani, meg igazából nem is biztos, hogy feltűnik a dolog, de az tuti, hogy fizikailag, hogyha nem vagy rendben, meg stb., az hátráltató tényező lehet. És ugye maradjunk az emberi oldalánál nyilván, de azért Hollywoodot tudjuk, hogy ott a pénz az elsődleges, és bármennyire kiállunk melletted, de tudjuk, hogyha nagy gubancok vannak, meg stb., akkor elég gyorsan képes megválni ezektől az emberektől. És a másik dolog, hogy ugye ott volt például az Arany Málna díj, amelynek kiderültek egyébként a jelöltjei, hogy ott is tavaly ugye bevezették a Bruce Willis külön kategóriát kapott, aztán óriási botrány lett, miután kiderült, hogy afáziája van, és akkor egyből visszavonták. Szóval, hogy ez is olyan, hogy hú, de rossz filmeket csinál, és akkor tudjuk, hogy mi van a háttérben. Nem. Kiderült, hogy amennyire még egészséges és teheti, minél több produkció benne akar lenni, hiszen az pénzt jelent, stb. De hogy ugye a betegségek, vagy a különböző, nem tudom, hátráltató tényezők, nyilván az ember nem szívesen akarja ezt megosztani, meg persze fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy de akkor minek csinálja? Azért, mert valószínűleg, hogy egy ilyen színésznél ez az élete.
Igen, azért gondolom, hogy színésznek, hogy
jaj, kicsit fáj a lábam, szevasztok, visszavonultam, tehát ez nem így működik. Legalábbis jobb esetben, mert akkor tényleg tudod, hogy a színészkedés az legalább valamennyire élteti. Meg hát valljuk be, jó pénzkereseti lehetőség. Tehát most,
persze, na, azért tehát, az is benne van.
Ez kár tagadni, de hogy azért érezhető tud lenni, hogyha valami tényleg van a háttérben. És egyébként a spekulációk gyorsan megindulnak, úgyhogy ezt azért érdemes, hogy mondjam, itt előtérbe helyezni. De szerintem így, hogy tényleg ő posztolgat, az szerintem a legpozitívabb dolog, hogy nem a hozzátartozók, meg így nem van. Ilyen médiacsend van, meg stb., hanem ő a gyerekek eltett 30 csontom. Ha így tudja venni, azért az lelki állapot szerintem a sokat jelent. Tehát úgyhogy szerintem látjuk még Rennert a vásznon.
Legyen így. De remélem a kis pozitív érzelmi adagotok megvolt, mert hogy ezek
a
jó hírek, így van, és konkrétan jönnek a negatívok. Eddig ugye filmek, sorozatok, most akkor jön a gaming szekció, de hát itt gyakorlatilag balhé hátán, és nem is tudom, hogy hirtelen melyikkel kezdjük. Kezdjük azzal, amivel már beszéltünk tavaly évvégén is egyébként, és ez nem más, mint a Blizzard kényes helyzete ugye Kínában. Már így a nyár közepe óta lehetett érezni azt, hogy valami van a Blizzard és a NetEase között.
Küldeném nekik, ha van valami a levegőben című
igen,
számot.
Igen. És aztán ugye november környékén jelentették be azt, hogy az együttműködésük 15 év után megszakad. És ennek ugye az volt, akkor a Szikivel beszéltünk például erről, a következménye, hogy a világ legnépesebb országában január 23-ától, ha nem sikerül megállapodni addig, gyakorlatilag megszűnik a hozzáférése a felhasználóknak a Blizzard játékokhoz. Na most tudjuk jó, hogy január 23-a eltelt. Természetesen a Blizzard tett lépéseket annak érdekében, hogy orvosolhassák ezt a helyzetet valamilyen módon. Egyébként egy fél éves hosszabbítást próbált a NetEase-zel kötni, de ez nem sikerült. Tudtok arról valamit, hogy mi volt a hátterében? Hogy mi volt a NetEase válasza?
Csak igazából nekem úgy tűnt ezekből a forrásokból, hogy a NetEase nem akar kötélnek állni. Mm-hmm. Szóval, hogy ők úgy léptek ki ebből, hogy no. Mm-hmm. Szerintem számítottak arra, hogy a Blizzard az valahogy megpróbálkozik. Mm-hmm. Mert egyébként szerintem a Blizzard elkésett. Nem tudom, milyen tárgyalások folytak egyébként a tavalyi évben a két vállalat között, de kicsit ilyen, nem tudom, tűzoltásnak tűnik ez, mm-hmm. hogy jaj, amúgy eljött a január, hoppá, akkor csak meg kéne velük egyezni.
Igen.
Úgyhogy a NetEase viszont nagyon, ők határozottan azt mondták, hogy köszönjük szépen. Lehet, hogy politika is van egyébként ebben a dologban.
Biztos, hogy van, hiszen vannak arról információk, hogy a tavaly nyári balhé az volt, hogy azt hiszem a Blizzard valamelyik alkalmazottja, nem tudom, hogy milyen nemzetiségű alkalmazott, de hogy a Weibo oldalán az őnek nem fogok különni, biztos nem fogom tudni, a kínai államnak a vezetőjét becsmérelte valahogy, ebből volt az első súrlódás a NetEase meg a Blizzard között. Utána, ha jól emlékszem, akkor a Blizzard megpróbálta ráborítani a NetEase-re a dolgot, hogy ezt akkor a ti hibátok mégiscsak, és akkor nyilván Blizzard, tehát hogy már tudjuk, hogy azért nem feltétlen úgy működik ez a dolog, mint ahogy a World of Warcraft-nak a csúcsán gondoltuk, hogy a szent játék fejlesztő cég és kiadó cég próbáltak valahogy ráborítani, aztán, ahogy te is mondtad, közelgett a január 23, de nem tudták megújítani, azért nem, és azért állt el ilyen határozottan a NetEase-től az egész dologtól, mert a Blizzard próbált velük egy fél évest hosszabbítani, de közben más partnereknek meg ilyen 3-4 éves szerződéseket ajánlottak, mert a Blizzard sem akart a NetEase-zel dolgozni, csak nem tudták megoldani. Mm. És ha jól tudom, akkor most nem is lehet már belépni. A Hearthstone-ból láttam képeket, hogy egyszerűen azt írja ki a játék, hogy hello, jó éjszakát, és évek munkája a Hearthstone-os közösségbe elveszett, és akkor a Hearthstone az egyik legkisebb Blizzard játék, akkor gondoljunk bele, nem tudom, a Diablo-ba, vagy a WoW-ba, ahol tényleg gyűjtöd a dolgokat, és tényleg éveknek a munkája van benne, még akkor is, hogyha virtuálisan. Az Overwatch az mindig keleten nagyon-nagyon népszerű, tehát ugye azt is elvesztették. azt találta ki a Blizzard elvileg, de nem tudom, hogy ezt végül tényleg megvalósították, hogy például World of Warcraft-ba letölthetted a saját karakteredet, meg a saját dolgaidat egy valamilyen fájlba, és majd, hogyha talál új kiadót a Blizzard, akkor majd visszatöltheted, és akkor nem veszett el minden. Csak azt nem tudom, hogy ezt végül tényleg megalkották-e, vagy ez csak valami terv volt. Nem tudom, hát folytatódik a Blizzardnak a... Szerintem én ezt már az első botrányok kapcsán is mondtam, hogy a Blizzardnak a haláltusája. Mert hogy ez itt olyan, nem tudom, olyan hibákat vétenek mind ilyen szervezeti, meg ugye voltak ezek a, hát ilyen mondjuk úgy, hogy HR problémák, viselkedés az irodában, az nem feltétlen ment mindenkinek, és aztán még így az üzleti oldal sem megy túl jól, úgyhogy nem tudom, hogy a Blizzarddal így mi lesz. Főleg, hogy most, amikor a Diablo 4 így jön, tehát már tudjuk, hogy jön, a World of Warcraft Dragonflight az nem rossz, tehát én mindig nem mondom azt rá, hogy jó, mert hogy azért már rontottak el jónak induló kiegészítőt a WoW-ban is. Most az Overwatch az a szörnyű, a Hearthstone-ban is most van egy kiegészítő, ami nem rossz, tehát így úgy nézett ki, hogy ha még a Blizzard maga, mint cég, meg mint az emberek benne, akiket mi láttunk a social médiában, vagy az ilyen botrányokban, vagy ehhez hasonló botrányokban, nem is egy ilyen pozitív entitás, legalább a játékok jók, és akkor, hogyha a játékok jók lesznek, akkor az a lényeg, de hogy nem. Jó, hát jobbak, mint az eddigiek, az tény, hogy jobbak, mint az eddigiek. De most már nincsen, ami jobb legyen, mert hogy Kínában nincsen már Blizzard játék, és egy darabig nem is lesz, mert hogy arról viszont még tényleg nincsen hír, hogy a Blizzardnak mik lesznek a következő lépései, hogy visszakönyörgik magukat esetleg a NetEase-hez, amit nem tudok elképzelni, mert szerintem a Blizzard ezek alapján, amik ezzel a botránnyal kapcsolatban jöttek, túl makacs, a NetEase meg nem kér belőlük, vagy kit fognak találni.
Azt hagyjam, de ráadásul a Blizzard a NetEase ellen fordult, tehát onnantól fogva, hogy ezt a 6 hónapos hosszabbítást nem sikerült leütniük, úgymond, onnantól fogva a Blizzard azt mondta, hogy akkor ez, srácok, tényleg a ti hibátok, tehát hogy
igen,
most,
igen.
Itt most nagyon fújja,
miért nem fogadjátok el?
Nyíltan fújja két fél egymásra, igen. Valamit akartál mondani? Nagyon bólogattál, nem, mert igen, itt a játékoknál nem értesz egyet.
Nyilván a játékosokat sajnálom, mert aki pénzt áldoz rá, meg időt áldoz rá, az tényleg az nagyon nagy szívás, hogy most ezzel ő mit tud kezdeni. Tehát ez nincs ráhatása. Viszont abból a szempontból nekem ez pozitív, hogy észhez kéne térni, és nem a Blizzardnak, bár nyilván a Blizzard részlege is azért nagyban átalakult, de amióta Activision Blizzard gusztustalan módon bánik a közösségeivel. Tehát lenyúlás hátán, amit a Warcraft 3 Reforged-dal csináltak, az alapvovot, meg az első kiegészítőjét, most azt is ráncfelvarrottan kiadják, tessék, játszhattok, a Diablók is igazából, azok se semmi extrát nem
tartalmaztak. Jó, az Immortál, nagyon jó. Diablo Immortal.
A játékmenetre azt mondják, hogy jó, de maga, ami mögötte van...
Telefonos játékhoz képest.
Na mindegy, de ott is egy olyan pay to win val mögé van rejtve az egész, hogy egészen hihetetlen. Az Overwatch 2-ről ne beszéljünk, mert az szánalmas, tehát hogy azt a minimális ígéretet se tudták betartani, hogy a PVE része megér. Most is az is hol van még?
Az nem lesz.
Tehát lehet, hogy a NetEase lenyúlta majd. Ti hibátok, ti vittétek el, ott hagytuk az asztalon, ti meg elvittet.
Igen.
Nem, tehát hogy érezzék meg. És egyébként van még egy-két fejlesztő, akire ezt borzasztóan ráférne. Tehát hogy azért álljanak már meg. Tehát hogy nem lehet abszolút kiszipolyozni a játékosokat úgy, hogy nem adsz nekik semmilyen pluszt. Tehát, és oké, hogy egy cég ebből él, meg kifizetik, mert ugye kereslet kínált persze ezzel lehet. Egyébként a játékosok is kicsit rájöhetnének, hogy jó, akkor én most hanyagolom. Bakker, tegyetek le valamit az asztalra, és ne csak a címek vigyék el.
Szabotállak.
És ugye ez egy nagyon nagy dolog az ő szempontjukból, hogy azért megalkották a Warcraftot, Starcraftot, Hearthstone-t, stb., hogy ezek annyira húzó nevek. Ja, meg a másik ugye, hogy nem nagyon van konkurenciájuk. Tehát sem RTS-ben, sem kártyajátékban, sem pedig MMO-ban igazából. Úgyhogy ezek a number one játékok igazság szerint. Úgyhogy remélem, hogy észhez térnek. Tehát, hogy ez legalább jelzés értékűnek kéne, hogy legyen, hogy nem minden fenékig tej fel, és azért legyenek már egy kicsit a játékosokért, és nem ők az Atya Úristen. Persze most Kínát is elő lehetne venni, mert ott is mókás szigorúság van ebből a szempontból. Nekünk mókás, akik ott élnek, nyilván nem annyira. Szóval igen, remélhetőleg, hogy tanulnak. Egyébként a Blizzardra tényleg ráérőd, mert ugye a Microsoft is szeretné végre felvásárolni. Én nagyon jó ötletnek tartottam az elején, aztán ahogy haladunk előre, annál jobban látom, hogy ez az Activision Blizzard, hogyha ha tényleg az elmúlt néhány évben, vagy az elmúlt évtizedben nem nagyon változtatott a hozzáálláson, akkor a Microsoft, ha beáll mögé, akkor nem az, jaj, persze, akkor jó, hát a játékosok az elsők. Nyilván nem ez lesz. És hát azért nem véletlenül érzi most már egyre több nagy vállalat, hogy na várjál már, ezek tényleg komolyan gondolják, hogy megveszik azt az Activision Blizzardot, hoppá. Szóval, hogy itt történhetnének meglepetések. Úgyhogy nyilván az is rányomja a bélyegét, hogy most már megy a húzavona, meg tárgyalásról tárgyalásra járnak, meg ilyesmi. De el kell kezdeni a játékosokkal is foglalkozni, és megnézni azt, hogy mi a helyzet. És érdekes, Warcraftnál egy embert, de oda tudtak ültetni, és 11-2 évre rákapott egy patchet, amiben van balansz, meg minden ilyes. És egy játékos, tudod, hogy real, ez valóság, és valóság. Egy ember dolgozik rajta, de megtörtént. Szóval, hogy...
És azért a Blizzard szemszögéből nem szabad azért azt sem elfelejteni, hogy én is nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a világ legnépesebb országáról van szó. Tehát, hogy ez gazdaságilag is iszonyatosan érinti őket. Szóval gyakorlatilag ég a talaj a talpuk alatt, Kínát illetően, minél hamarabb találniuk kell valakit, aki kiadja az ország szabályainak megfelelően az ő játékaikat, mert ez nagyon komolyan alájuk vág. Úgyhogy
én azon gondolkoztam egyébként, hogy ha mi van akkor, hogyha Diablo megjelenéséig nem sikerül semmilyen bizniszt lehetni, hogy Kínában megjelenhet. Vajon mennyivel nőne meg egyébként a Diablo mikrotranszakciós része? Mert valahonnan azt a fajta bevételt nekik pótolniuk kell, és a Blizzardot nem úgy is van, hogy gyerekek, nem a játékosokat akarjuk lehúzni. Biztos minden megbeszélésük ilyen. De hogy érdekes lehet most annak a részlegnek a gondolkodásmódja, meg kapkodása, hogy bejön a gotik, srácok, nincs Kína. Jó, de mi nem terveztünk vele, hogy extra bevétel kell. Jó, hát gyerekek, úgyok legyen, meg. Mert az egy Ferrari-t, mármint, hogy bónuszokat szét kéne osztani.
Úgyjátok meg.
Igen.
Hát úgy néz ki, hogy a rossz hírek sorozata így marad a kiadók környékén, mert hogy épp, hogy leülne
annyira nem rossz hír.
A Ubisoft házatáján, most ismét volt egy hír, egy szivárgás, ami fölkavarta, és a Blizzard mellett a Ubisoft is gyakorlatilag vergődik, ahogy ti fogalmaztatok. Kiszivárgott ugyanis egy levél az egyik vezető pozíciót betöltő úriember nevéhez köthetően, ami nem tartalmaz túl sok jót így a fejlesztői csapat, illetve a cég dolgozói számára, úgy unblock. Szóval mi van ebben a levélben?
Nem tudom ki
ugye? Mondani. Ugye?
Guillermo,
nem tudom.
Szóval
én sem próbálkoztam.
Majd leírják kommentben, én meg megyek logopédushoz.
Nem, szerintem Google Translate-be beírjuk, és akkor majd visszahallgatjuk.
Yves Guillermo.
Google Translate, mondta.
Hoppá. Ez ennyi.
Szerintem, de aztán lehet, hogy én mondtam a legrosszabb a három közül, aztán csak nagyon magabiztos, és ezért elszínű.
De már a magabiztosság megvan, és
igen,
azzal
eladott. Ez nagyon jó.
Így kommentálok. Jó, hogy így mondtad, mert én a magyar részleggel mondattam onnak, és az Ives Guelliermot az nem biztos, hogy megállna a helyét, de...
Ezt mondta a Google Translate.
Igen, fix, jó. A magyar Alexa az megmondja, de... Szóval igazából... Az a részlete volt nagyon furcsa, hogy gyakorlatilag a fejlesztő részlegeket vették elő, hogy most már az ő feladatuk lesz az, hogy minőségben és időre leszállítsák.
Nem azt mondta, hogy eddig is az volt, és akkor így egy kicsit rájuk terelve a hibát.
Igen, eddig is az volt, de...
Bármi rossz, akkor azok ti voltatok.
De tudod, ez olyan, hogy van egy szövegrészlet, és most így félkövérezett lett ez a rész. Tehát, hogy...
De
eddig is a tietek volt,
de most,
hogy nem tudjuk kiadni a játékokat, meg rosszak, meg le kell mondanunk, ezért most már ti feladatok, és tiétek a felelősség. Szóval nem a Ubisoft is. Én azt mondom, ők még jobban megérdemlik, mert borzasztó, amit művelnek. Tehát, ráadásul olyan címeket gyaláznak meg, tehát nem tudok jobbat mondani. A Settlers-el, amit művelnek, az... Tehát ne menjenek a jó oda. Mutatok nekik majd egy ajtót, és még így se tudom, hogy mi lesz abból. Ők most kiadtak egy update-et róla, hogy hú, hát mi néztük, meg meghallgattuk a visszajelzéseket. hát de kár, hogy itt tartunk, hogy nekik ennyi visszajelzést kellett végigbogarászniuk, meg nem tudom hány hónappal tolták el a megjelenést, gyakorlatilag fél évvel, vagy talán egy évvel is. Hát a Skull and Bones az a világ mémje. Tehát
igen, erre beszéltünk is múlt héten.
Vicc, egy
borzasztóak egyébként. Aztán mi van? Ja, hát amit a Prince of Persia-val művelnek, az is, tehát az is egy olyan cím, hogy kimertek adni egy olyan trailert, és utána megint, hogy ja, hát valami van azzal a játékkal, de nem tudjuk. Törölgetik a játék. Fogalmuk nincs egyébként, hogy mit csinálják. Amit a Rainbow irányába is. Tehát, hogy nem, én tényleg nem tudom, hogy mi van a házuk táján. És én abszolút nem védem őket. Tehát én azt mondom, hogy megérdemli ami, a cég, ami velük történik, össze kell kapniuk magukat, és nem lehet ezt csinálni. Tehát nem kell elvállalni 26 féle projektet, amíg van projektük, hallgassák meg a közösséget, és próbáljanak közösen dolgozni azon, hogy egy sokkal élhetőbb, sokkal játszhatóbb játék legyen. És amit meg bevállalnak, azok ne az. Ja, és ne ilyen cím. Ha ennyire nem megy, akkor ezeket a címeket dobják vissza. Tehát ezek klasszikus játékok, amiket gyalázgatnak. A Skull and Bones is az lesz, még egy ilyen hulladék, vagy nem, de legalább nem jön ki. Tehát marad.
Skalemboz nem létezik, azok AI generált képek, mondom, az nem, nincs. És most van ugye videó, a Skalemboz gameplay, nem létezik. Az AI generált az is.
Szóval, hogy...
Vicc a Ubisoft, egyébként érzem, hogy igaz, az teljesen igaz.
Mi van ezekkel a kiadókkal? Tehát most már második olyan hírünk van, ami azt csugalja, hogy nagyra nőnek, nagy nevek tartoznak alájuk, és egyszer csak egy ilyen szakadékba zuhannak. Jó, most nem úgy értem a szakadékot, hogy csődbe mennek, hanem hogy ilyen óriási hibák vannak.
A Dota 2-höz volt egy olyan mém, hogy ugye a Typhusrognak nevezték, aki még a Warcraft 3-as időkből is csinálta a játékot, aztán ugye leszerződtette a Valve, és azt kell tudni, hogy egy nagy békát ábrázol a mém, fölé van írva egy Ice Frog, és az asztal másik felén ül egy, hát egy játékos. Mm. És akkor elé tolja a spagettit, az Ice Frog, és akkor ugye megkóstolja, és azonnal köpi ki, hogy fúj ez. És ugye mindig az aktuális patchnek a számozása volt a spagetti felé írva, és ugye a mém azt tartalmazza, hogy bár kiköpi, meg borzasztóan felfordul a gyomra a játékosnak, azért szép lassan visszafordul, és elkezdi megenni a spagettit. És ez mém, tehát marha vicces. Viszont én ezt érzem egyébként a kiadók részéről is, hogy persze tényleg lehet azt mondani, hogy kereslet kínálat, és amíg megveszik, megvásárolják, addig ne csodálkozzunk, hogy ezeket akarják letolni a torkunkon is. Hát gyerekek, minek legyünk kreatívabbak, minek dolgozzunk vele többet, minek akarjunk újítani, minek, hát megveszik, meg tehát egyfelől a játékos társadalom is megérdemli, hogy sok egyre több ilyen cím van, hiszen elköltik a pénzüket. Itt van a Forspoken, 80 euró. Könyörgöm. Az IE, aki nem tudom, szerintem porszívó volt a jelük az oviba, mert úgy mennek körbe a templomba, meg bárhol, tehát a pénztárcára ilyen lokátoruk van, tehát úgy tudják kiszipolyozni az emberből, de ők is azt mondja, legyen 70. Erre jönnek a Forspoken 80 eurós. És nem értem, hogy miért, hogy gondolják, hogy képzelik egyébként ezek a kérdők. És én elhiszem, hogy nő a költség, de ahhoz azért akkor azt mondom, hogy tegyetek már le valamit az asztalra. És ott is jöttek a visszajelzések, hogy nem tudom, tehát játszhatatlan 20 FPS konzolon a teszt alatt, meg stb. Tehát, hogy hol tartunk? Üres a világ, open world. Miből open world? Mert elfuthatsz a 4 jégtáj irányába? Tehát, hogy borzadály. Az animációk, nézegettem streambe, nevetségesek. Tehát, hogy és az még hagyján, hogy a grafika, mert persze az a szubjektív, beleköthetsz, de azért vannak vizuálisan, tényleg botrányosan megvalósított dolgok. Úgyhogy tényleg az van, hogy sok esetben kitolják ezeket, és akkor ami ugye jó néhány éve még ilyen szintén humoros volt, hogy ha persze, hogy kivágják a játék egy részét, és eladják DLC-ként, ma már ez a mindennapos.
Igen.
Létrehoznak egy 100%-ot, ja, gyerekek, várjatok, már kéne Season Pass, jó, akkor 25%-ot vág ki, de legyen már egy Season Pass 2, sőt, a Deluxe Bundle, jó, és akkor kapsz egy 50%-os tényleg játékot, vagy produktumot, és akkor utána jössz rá, hogy talán eléri a 100%-ot,
ha mindent is.
Mindent megvásárolsz, de hát akkor meg más, ott tartasz, hogy lehet, hogy a dupláját ráköltötted. Vagy az első napon kapsz 64 gigányi patchet, mert jaj, ez se jó, az se jó, és akkor ott tűnsz, hogy amúgy mit csináltak eddig? Igen. Tehát, hogy így mivel foglalatoskodtak? Szóval nem tudom. Én azt mondom, hogy ne menjenek tönkre, mert nagy múltú cégek meg sok jó dolgot adtak egyébként ettől függetlenül, de térjenek már észhez. És lehet, hogy ez ilyen nagyon degradáló vagy negatív, de szerintem többször kell tartózkodni most már előrendeléstől, mert pont ezért, hogy nem kell előre bizalmat szavazni. Hát ugye a trélerek is ilyenek, hogy pontosan tudjuk, hogy filmek, sorozatoknál is mindig beszélünk, hogy fú, csorgasd a nyálat, hát a játékoknál meg egyértelműen erre mennek rá. Hát a Forspoken megint egy mémé vált, hogy az annyi savat kapott, hogy ilyen lelketlen karaktert, szinkront, meg személyiséget nagyon ritkán látni, és hogy az utolsó, ami ilyen, ugye, hát az a milyen launch trailer, az már csak cinematik volt, és egyből jöttek a kommentek, hogy már nem ismernek gameplayt belerakni, csak a nagy látszatos, mert hogy ennyire nem, maguk se voltak egyébként valószínűleg magabiztosak, hogy ez a produkció nagyot szólhat, szóval azt mondom, hogy tényleg kicsit ezt meg kell fontolni, jobban kell tájékozódni, és hogy mondjam, szét kell nézni, hogy az ember mit vesz, és én is szeretek megvásárolni egy játékot, tehát amint látom, hogy wow, ez minőségi, azonnal nézem, hogy tudom támogatni ezt a céget. És próbálok egyébként kisebb cégeket támogatni ilyen módon, hogy megveszem, mert hogy akkor látom, hogy legalább ők még raknak bele fantáziát, van benne kreativitás, és annyira hamar lejön, hogyha valaki szenvedélyből csinálja azt a játékot, mint hogy ja, Jani, a Prince of Persia, hát ez nagy cím. Jó, hát akkor kezdjünk el valamit. De hát nem értünk azon, nem baj, csináld. Tehát, hogy ne, nem áll.
Atreusz?
Nem tudom, de nem értem. Az a baj ezzel, hogy amikor egy cég túl nagyra nő, akkor olyan, nyilván akkor elkezdik, hogy akkor nézzük a profitot. Ne a terméket, hanem azt, hogy mit hoz nekünk. És olyan emberek kerülnek döntési helyzetbe szerintem, akik már így el... Vagy, tehát, hogy olyan emberek kerülnek a döntési helyzetbe, akik nem onnan indulnak, mint amit a TZ mondotta, hogy szenvedélyből csinálják a játékot, és ugye a Blizzard is onnan indult, hogy akkor pici cég csinálgatjuk, nagyon jó, és akkor ebből nőttek ki, mert olyan terméket csináltak, csak aztán, amikor túl nagyra nőnek magukhoz képest, meg a játékhoz képest, meg az eredeti verzióhoz képest, tehát például a 2000-es évek elején kiadott WoW-hoz képest, akkor ott lesz a probléma, mert már elvesztik a kitűzött célt. És szerintem most ez, hogy azt mondta az Yves Guillemot, mert nem felejtettem, hogy Yves Guillemot azt mondta, hogy hát a ti hibátok. Én azért emeltem azt annyira ki az elején, mert hogy a fejlesztők hibája, hogy ez maximálisan az, hogy én attól tartok, hogy nem ismerem, meg a nevét is most olvastam először, de hogy köze nincs az egészhez. Tehát, hogy így nem tudja, hogy működnek ezek a folyamatok, nem tudja, hogy nem igazából ez az Elon Musk-nak a Twitter kálvárián jutott eszembe róla, hogy így, amikor kiírta valamelyik nap, hogy az összes bugot kipecseltük, és így, az összes bugot. Mert hogy ez így működik, hogy az összes bugot ki lehet pecselni egy délután alatt, mert hát leültünk, egész végig mi dolgoztunk, összes bugot kipecseltük, és így ugyanez volt az érzés, hogy na, ez akkor most a ti hibátok, és alapvetően lehet, hogy mondjuk a Forspoken kapcsán az egy jó példa, hogy a produktum az így nem jó az előzetes értékelések alapján, meg így a tesztek alapján, de hogy azért ebbe sokkal több megy bele, mint az, hogy a fejlesztő nem tett le hárommal több nyuszit, meg kettővel több orkot azébe. Tehát, hogy ez szerintem ez egy felháborító.
Ja, és amúgy a fejlesztőket megvédeni, mert sok esetben ugye nem választják külön. Tehát fejlesztők vannak, szét vannak dolgoztatva, 12-14-16 óráznak, túlóra pénzt nem kapnak, tényleg olyan körülmények között dolgoznak, ahogy, és van, aki ezek közül még mindig szenvedélyesen csinálja, amit csinál, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a fejlesztőket én nem venném elő, lehet, hogy közülük is van lezserebb, vagy nem törődöm, stb., de általában ez a befektetők, vagy maga a cégnek a vezetése az aki, na, akkor ki kell adni, meg hülye döntéseket hoznak.
Hasonlóan nagy balhé van most egy másik játék körül.
Nem is volt még eddig balhé sírunk, az ez a jó. Legalább most az előállhatunk valami igazi balhéval.
Most jó.
Most nem egy kiadó, most egy játék kerül a középpontba, ami nem más, mint a Roblox, ami ugye 2006 óta elérhető, és átlagosan több mint 60 millió játékos lép föl erre a platformra egy nap alatt, szóval egy azért iszonyatosan nagy tömegeket mozgat meg. És itt most egy gyermekvédelmi balhé tört ki a social médiában, aminek mindjárt beszélünk majd az előzményeiről, most az a lényeg, hogy olyan tartalmak kerültek ki, amit állítólag 5-6 évesek is játszhatnak, és annyira nem az ő korosztályuknak való, és itt Peppa papát emlegetném, meg a, ezt muszáj szó szerint idéznem, nyilvános WC orgiákban vehetnek részt. Ez történik most a Robloxban állítólag.
Nagyon jó a Roblox. Unoka testvérem játszik.
Ezt kivágjuk, és reklámot testvérem. Csinálunk belőle.
Csak nem, én szigorúan csak a WC-s orgiákba veszek részt. Tehát, hogy ő játszik vele, én csak ezekre járok. Tehát...
Én meg Peppa Malacnak
ja, igen, az nagyon klassz. Ugye itt az egész probléma az, hogy a Roblox azért ilyen népszerű, amiért a, például a Skyrim, ez most egy... Hallgassátok meg! Miért a Skyrim ilyen népszerű? Azért, mert a végtelenség lehet modolni. És Robloxon belül tudsz, nem tudom, chase-ni, meg lolozni, meg akár meg dotázni. Tehát hogy gyakorlatilag mindent tudsz benne csinálni, hogyha megcsinál valaki egy olyan Roblox játékmódot. Ugye egy darabig a Robloxnak a fejlesztői sorolták be ezeket, hogy kik játszhatnak vele, mert nyilván a gyerekek, a 60 millió napi felhasználónak szerintem a 3 éve biztos, hogy gyerekekből áll össze. Igen, de mondom, én csak...
Az unoka húga.
Unoka öcsi.
Öcsi, bocsánat.
És nem is, az unoka testvérem.
Most hol tartunk?
Az a lényeg, hogy a WC-s...
Unoka öcsét, de nem az unoka testvérem.
Nyugi! Szóval a végtelen módok...
A Robloxot dobjuk, mi van ezzel az unoka öcsét?
Ebből látszik, hogy a Roblox összehozza az embereket. Hát miről beszélni?
Nagybátyám.
Hát egy unoka öcsém, nem tudom ki, de lehet egy unoka öcsém.
Nagybátyámnak a fia az unoka testvérem.
Igen.
Az unoka öcsém az lenne, hogyha a testvéremnek a fia lenne.
A másod unoka tesód akkor, ezt úgy szokták mondani. Igen.
Nagybátyámnak?
Igen.
A fia?
Igen.
Nem, az unoka testvérem. Miért az unoka testvér, akkor mi, hogyha a más unoka testvérem?
Ne, beveszünk el, Robloxnál maradjunk, szóval a rokonod játszik.
Hát ez most ezt majd az adás után.
Majd adásunk ki, igen.
Szóval a Robloxba, és kerültek be olyan módok, amik ugye, tehát tényleg ez a...
Nem várjuk a helyes megfejtéseket, hogy a nagybácsi gyereke
nem
az...
Nem tudja elmondani a Robloxot.
Én próbálok témánál maradni. Én esküszöm, próbálok.
Peppa.
Peppa Malacnak a Peppa Malacca meg kell ölni Peppa papát.
Igen.
Na, ez jó.
Meg a WC-ben, a public bathroom szimulátorban szexuális aktusokat utánoznak a kis Roblox karakterek, akik egyébként méretetlenül nevetségesen néznek ki. És ugye ez azért problémás, mert egy darabig a Robloxnak a fejlesztői, tehát magának a játéknak a fejlesztői sorolták be a különböző játékmódokat kategóriákba, de nagyon-nagyon hisztisztek a játékmód, a Robloxon belüli játékmódokat fejlesztők, hogy hát így nem játszanak vele elegen, mert hogy nem jut el, mert age restricted. Ezért elkezdték ők besorolni, mert hogy a Roblox fejlesztő megengedték nekik, hogy ők sorolják be, csak hogy így meg oda sorolják be, hova akarják, és a Peppa Malac megöli az apukáját című játékkal, bárki játszhat ilyen, akár 5 éves gyerekek, mondja, ez a Roblox tényleg azért ennyire népszerű, mert a pici 10 év alatti gyerekek is játszanak vele. Nekem az unoka valaki, ugye ő most lett 14, de hogy ők is az osztályukban egész baráti társasága ezzel a játékkal játszik, és hogy, mert hogy tényleg vannak olyan játékmódok, amik nem csak ilyen picik gyerekesek, meg nem csak ilyen a WC-s orgia, hanem hogy tényleg nekik még élvezetes játékmódok, mint ami nekem például volt a Minecraft ugyanennyi idősen, de hogy nem tudom, tehát ez gyerekvédelmi szempontból ezt mindenki tudja, hogy ez tényleg egy ilyen elfogadhatatlan dolog, és szerintem a Roblox készítőjének a döntése az, hogy ez a játékmód fejlesztők kezébe adta a gyeplőt, az, hát én ezt nem tudom, hogy azt miért lépték meg annak idején, mert hogy nagyon könnyen ki lehet kerülni. És nyilván lehet jelentgetni, hogy hát ez mégsem abba a kategóriába kéne, hogy tartozzon ez a játékmód, mint amiben beletette annak készítője, de hogy van mondjuk 1 millió játékmód. Mondjuk 60 millió napi játékosra szerintem egy reális szám, sőt, még szerintem egy picit kevesebb is, mint ami tényleg van. És akkor azt mind bejelentgetni, hát annyi emberre biztos nincsen a Robloxot készítő csapatnak, meg cégnek, hogy ezeket mind ellenőrizze. Nemes egyszerűséggel vissza kéne venni a azt, hogy ne lehessen megmondani, hogy mi a kategória, hanem majd mi megmondjuk. És ha kevesen játszanak vele, akkor azért játszanak vele kevesen, mert ez nem ide való. Mert ez a Peppa Malacos, ez hát ez ilyen a Mici Mackó horrorfilmhez hasonlóan, ez lehet, hogy nekünk vicces lenne, de hogy egyébként gyerekeknek nem, akiknek a Peppa Malac az tényleg egy ilyen nagyon népszerű, és az életük rész, és ők ezt nézik Obi után, meg nem tudom.
Én több dolgon gondolkoztam egyébként ezzel kapcsolatban. Kezdve ott, hogy mondjuk interneten mit tudsz csinálni, hogy mondjuk 18 pluszos tartalmat például ne nézzem meg 18 alatti. Tehát hogyha azért végigbogarásszuk a netet, egy csomónál mi van, add meg a születési dátumodat, meg ilyenek, tehát pár kattintás és már bent vagy. És ez mondjuk a tényleges mondjuk felnőtt videótartalom kapcsán is simán kijátszható, és hogy mit tudom én, egy tévét lehet, hogy le tudsz kódolni, és akkor mondjuk előrébb vagy, mert nem tudják a gyerekek a kódot, és akkor, hogyha az a tartalom be van neked állítva, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy védve vagy. De ha a gyerek magára van hagyva, ezeket simán átjátsza, és gyakorlatilag nem tudom, hogy a Robloxnál egyébként ebből a szempontból hogy működik, hogy mit kell csinálni, hogy a felnőtt, vagy hát a korhatáron túli játékba te hogy tudsz becsatlakozni. Lehet, hogy a fiókodba megadod, hogy hány éves, vagy fogalmam is nem tudom. Az már egy fokkal jobb védelem, de ettől függetlenül én azért a Robloxnál szem előtt tartanám, hogy ki az, tehát hogy engedélyezem azt a játékot, ahol Peppa papát kell leszúrni, Peppa malac. Tehát hogy jön elő az ötlet? Tehát hogy ott mi történik a fejlesztőknél? Vagy ki akar nyilvános WC szimulátort fejleszteni? Tehát azért, hogy mondjam, én ezeket is megkérdezném, hogy oké, hogy mindenféle módot lehet, persze, mert engedjük szabadjára gondolatunkat, de azért könyörgöm. Tehát, hogy ránézni, hogy mi? Tehát, hogy így, mi volt az indítatása ennek a dolognak, hogy ez létrejöjjön? Fogalmam nincs. Úgyhogy hát, hogy ebben hogy fognak tudni konszenzusra jutni, azt megmondom őszintén, hogy nem tudom. Hozzáteszem egyébként a mai modern felgyorsult világba, én minek használ, milyen szót használ, kicsit álszentnek tűnik, és tisztelet a kivételnek, amikor a szülők már csak a végső esetbe veszik észre, és tudatosul bennük, hogy mi történik, és addig mi van? Tehát addig elég, hogy leülteti a számítógép elé, és akkor el van, x óráig, majd hogyha, mint régen a televízió, és jój, mit néz? Tehát, hogy nem tudom, x időnek el kell telnie? Tehát főleg egy 5-6 évesnél. És még tovább megyek, mi a helyzet egy Fortnite-nál? Tehát nekünk voltak kitelepüléseink, ahol 8-10 éves gyerekek simán leültek és lövöldözgettek. Nincs vére benne, semmi ilyesmi. De könyörgöm, egyik ember lelövi a másikat. Tehát az miben különbözik? Akkor lesz valami durva, hogyha van benne vér, vagy csúnya szavak hangzanak el? Mert ez szerintem nagyon nagy tévedés.
Igen.
Tehát a gyermeki vizualizációban nem az fogja egyöntetően szerintem legalábbis megfozni, hogy most abban van-e vér, vagy nem. Ugyanúgy puskával lövöldözöl.
Igen. Az erőszak maga ugyanúgy megjelenik.
Hát és főleg, hogyha még ilyen gyermek, tehát grafikai köntösben van ágyazva, akkor még az rosszabb. Mókás is. Tehát milyen mókás, hogy az egyik lelövi a másikat? Nem. Alapból nem mókás, hogy az egyik lelövi a másikat. És nem, itt sem kell még egyből arra gondolni, hogy AK-t veszel elő. Egy paintballal sem mókás csak úgy meglőni a másikat. Egy műanyag pohárral sem vicces megdobni a másikat. Tehát, hogy ezeknek mindegyiknek van egy kontextusa. Szóval azért sok esetben én úgy gondolom, hogy a szülőknek egy része, nyilván akinek nem inge, nem veszi magára, illetve a tisztelet a kivételnek, jobban oda kéne azért figyelnie, hogy mivel is tevékenykedik, vagy utána kéne néznie, hogy mi nem csak aztán egyszer csak hőbörögni. És hát a Robloxnál is biztos vagyok benne, hogy rengeteg user, rengeteg embert felemésztene az, hogy ezeknek utána nézzenek, de azért könyörögöm, amikor egy ilyen játék beérkezik, akkor ne csak azt nézzük, majd korhatáros-e vagy nem. Hát ez beteg az ötlet. Tehát, igen. WC szimulátor. Oké, de akkor csináljanak egy külön részleget, és akkor oda lesz egy általános korhatár besorolás is. Ha te ilyen, meg ilyen feltételek mellett hozod létre a játékodat, akkor az oda fog bekerülni. És akkor nem kell csodálkozni, hogy alapból kerül rá egy korhatár besorolás. Például. Most ez csak így hirtelen kipattant a fejembe egy ötlet. Szóval, hogy meg ha tényleg ennyire sok gyerek van, akkor miért akarsz olyat, ahol le kell szúrni? Még a vér sincs benne, meg stb. Tehát, hogy ne.
Itt valószínűleg megint arról van szó, mint amit te mond, vagy ti mondtatok, mert mind a ketten valamilyen szinten erre lyukadhatok ki a Ubisoft és a Blizzardos hír kapcsán, hogy annyira nagyra nőtt ez a játék, hogy már külön mod fejlesztői vannak, és akkor így, hát csak azt látják, hogy a számok mennek, a modok jönnek, és akkor igen, így kicsúszod gyakorlatilag a kontroll a kezükből. Hát reméljük, hogy azért helyet rendet raknak itt a Roblox házatáján is, meg a többiekén is.
Ebből szerintem általános megegyezés úgy sem lesz.
Persze, de azért valami persze. Pozitív változásban bízom, mint mindig.
Mondjuk egyébként maga az internetnek ez a fajta elbúrjánzása, ami ugye nem, tehát én nagyon nehezen látom azt, hogy hogyan tudod, nem tudom, használjuk azt a szót, hogy megvédeni a gyermekeidet, mert tényleg mindenféle tartalom felkerülhet rá, és azért látjuk, hogy ezek a tartalmak akarva akaratlanul is bekúsznak egy normális oldalnál.
Sajnos
is,
igen.
Normálisabb oldalnál is. Szóval, hogy nagyon nehéz egyébként ezt. Szétkódolhatod meg tényleg le lehet korlátozni, csak akkor meg már sok esetben tényleg alig lehet valamit elérni. Jó, akkor kicsit lazítsunk rajta. Hopp, akkor már ez megtalálható. Ja, hát igen, akkor azt megint le kéne venni, de akkor megint túl korlátoztam. Tehát ez a túl szigorú, vagy...
Én nem arra gondoltam, hogy túl szigorú legyen, hanem hogy valamilyen megoldás legyen. Ez lehet, hogy egy általános, konszenzusos, az egész videójáték közösséget érintő besorolási rendszer, vagy nem tudom mi, most nem fogom tudni kitalálni, csak hogy valami pozitív történés legyen ebben a történetben, mert tényleg azért nem arról van szó, hogy 16 évesek játszhatnak Rainbow Six Siege-et, most bocsánat, hirtelen ez jutott eszembe versenyen, vagy sem, hanem arról, hogy egy 5-6 éves ilyen mivel találkozik, és ez azért tényleg a vértől függetlenül nem mindegy.
Egyébként, ha már a videójátékokat említetted, akkor például a Star Wars Jedi Survivor-nél is ugye ez nagy kérdés volt, hogy milyen besorolást kapjon, és aztán 14 pluszosat ez a teen, rated for teen, gyakorlatilag is kiderült, hogy azzal ez az ratings nevezetű oldal, azzal magyarázta, hogy végül is te lézerkarddal kaszabolhatsz különböző lényeket, még ha nem is embereket, de hát feldarabolod őket, illetve megjelennek csúnya szavak úgy, mint most egy-két, mint a hátsó fertájunk, ami csúnyában, meg fegött, meg ilyen amerikai dolgok, és ezért már rögtön. Ugye megkapja, hogy elvileg 5-6 évesek nyilván nem tolhatnák, úgyhogy ilyesmiket szoktak szem előtt tartani ebből a szempontból. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az a szó például, amit még megengedsz, és hogyha egyszer is akár elhangzik, akkor már lehet, hogy egy másfajta besorolást kell kapnia, illetve hát igen, alternatív sci-fi világ, lézerkard, meg csak mondjuk robotokat, de hát akkor is, tehát ott van benne, ha úgy nézzük, erőszak.
Én föl fogom jegyezni lassan innentől kezdve az, hogy milyen olyan podcast témák merülnek föl itt a heti hármasban, amire nincs időnk sajnos az adásunkban, de egyébként érdekes beszélgetéseket szülhetne vagy eredményezhetne, mert most megint kicsit efele indultunk.
Bocsánatot
el.
Bocsánatot kérek.
Semmi baj, nem, megoldjuk.
Majd kivágjátok.
Így van.
Így se ülök.
Így van.
Majd Pepa Malacot ide vágjátok, és akkor néztek ide, akkor...
Na, nem tudom, hogy mennyire lesz az elkövetkezendő néhány perc számodra kedvező, de remélem.
Most jó lesz.
Felkínáltam, hogy kivágjanak, ő ráerősít, hogy amúgy semmi keresni.
Semmit.
Most ékirek, bocsánat. Nem, az e-sportos témáknál, ha végig futok most gyorsan itt a három cikknél, a négy cikknél, akkor Elixit látok, és LOL-t, úgyhogy azért
most
mondom.
Jó lesz, most végre egy picit okulsz.
Na.
Most lesz.
De...
De magasra tetted az Elixit.
Ez most nagyon.
Nem engedem az oltást sem, maradjunk a lényegnél.
Elnézést.
Szombaton elindult az Elixit téli szezonja. Az első téli szezon, ugye eddig ilyen nem volt. És hát mi lehetett a legnagyobb szám? Egyértelműen az El Clasico-nak számító G2 Fanatic.
Ó, de ez olyan jó, hogy ezt
a második napon már összeengedték őket, ugye... Úgyhogy nagyon röviden, és most nyomasítékosítom még egyszer, nagyon röviden, azért mégis három nap történéseit kell összefoglalnod, de hogy azért úgy számolj be kérlek arra, hogy mit láttunk.
De nem, amúgy ezt akartam mondani, hogy tényleg még Pirszel voltunk tegnap, együtt kommentáltunk, és a Xantéről elég sokat beszéltünk, mert ugye EUNE Rank 10 Xantét azt a E2 TV-n értem el stream közben, és akkor volt egy ilyen, hogy számoljak be. Nem tudom, hogy te vagy Maka tetted fel a kérdést, de hogy számoljon, miért jó a Xant, és annyit mondtam, hogy jó. És ezt mi emeltük végül, úgyhogy konkrétan megint ezt akartam mondani, de nem baj, tézé legalább ezt.
Megérezte.
Megérezte, tudta.
Tudta. Igen. Szóval elindult az Elisi, ugye, ahogy te is mondtad, első Wintersplit, szombat, vasárnap, hétfő, amit még egyébként elég fura megszokni, hiszen ezen a héten már szombaton megyünk is tovább. Egy izgalmas hétvégén vagyunk túl, azért, mert bemutatkoztak az új csapatok, azért van egy ilyen pici hitetlenség a hangomban, mert hogy azért a meta nem igazán változott, tehát mindig ugyanarról van szó, amiről tavaly nyáron és tavaly világbajnokságon, a felső ösvény az egyetlen, ami cserélődött, és ott is csak az, hogy a Xante Jax lett az új, nem tudom, Gnar, a Aatrox. Az érdekes, meg újak a tárgyak, visszatért egy pár régi karakter, mint például Ryze az alsó ösvényen most ez a Varus Sivir tűnik annak, ami most az a legnagyobb pár, az inkább a Varus Zerit lehetne annak mondani. Még a Lucian se kopott ki, hogy ezen a 13.1-es patchen elkövetett 3 hét, az első 4 hetéből a Wintersplittek, az még egy picit ilyen ismerős lesz. Utána lesz majd egy nagy váltás, 13.2-t, amikor azt már mi játszhatjuk, de majd egy 2 hét csúszásban vezetik be az LEC-be. A csapatok bemutatkoztak, hát azért... Na, négy csapattal vagyok megelégedve, a G2-val, mert ők hozták azt a cirkuszt, amit vártunk tőlük, és agyon taposták az El Clasicón a Fanaticot, meg utána tegnap kivel játszottak, pedig én kommentáltam. Az Astralist, és az egy mészárlás volt gyakorlatilag. Igen. Azt csináltak, amit akartak.
Már
a Vitality, aki a... Tényleg trollkodtak. Nem trollkodtak, mert a Zac, mint volt Verzen is jó volt, de hogy a Vitality-vel vagyok még a G2-n kívül megelégedve, ők is 3-0-val zárták az első hétvégét, ők ketten tudtak hibátlanok maradni, pedig azért többre számítottunk. Uh-huh. A szupercsapat végre leomlott, Perks ott maradt 4 jó játékossal, idén jó lesz szerintem a Vitality, tehát most ezt levetkőztük ezt a hülyeséget, hogy na majd mi, hanem szépen játszunk, és tényleg jók vagyunk, és tényleg jól működik, és a kommunikációjukat imádom, mert a felső oldaluk, ugye Foton és Bo, koreai, kínai játékosok, nem beszélnek még olyan jól angolul, úgyhogy ez a wait, run, fight, ez a háromnak a végtelen permutációja, meg az, hogy Perks néha rászól Bóra, aki így a Bo azt csinálta már szerintem 2-szer is a 3 mérkőzésre, hogy csak amikor leülnek az asztalhoz, akkor így artikulálatlanul beleüvölt a mikrofonba, és Perks rászól, hogy most már fogja be meg, hogy elég, úgyhogy a Vitality nekem eléggé tetszetős. A Mad Lions hiába zártak 2-1-jel, sajnos nem tudták végül pont a Vitality-t megverni a tegnapi mérkőzésen. Ez egy teljesen más Mad Lions, mint amit megszokhattunk, ez a picit unalmasabb, lassabb, létgémes játékot képviselő Mad Lions helyett az történt, hogy berohangáltak midre a Vitality ellen, és legyalulták őket, vagy legyalulták egymást, csak aztán a Vitality picit jobban jött ki. És az Astralisszal vagyok még megelégedve, mert pontosan azt hozták, amire számítottunk tőlük, semmit. Beszéltük ezt Loéval, hogy amikor egy csapat nagyon rossz, és azt mémelik social médián, hogy nagyon rosszak, az inkább gáz, mint vicces. Mert hogy ne...
Az nagyon vicces.
De szerintem, amit az Astralis csinál, az nagyon rossz.
Én imádom, nem. A dotába saját magukat mémelik.
De azoknak a dota csapatoknak van néha így eredményük? Vagy így ilyen 0-16, mint hát mondjuk, amit a Nigma csinált a tavalyi DPC Tour 3-n.
Most is kiestek.
Most visszajutottak, 7-0-ával feljutottak, az kiestek instant. Hát, na mindegy.
De most a világbajnoki második helyzet is kieső helyen áll, úgyhogy semmi probléma.
Ja, hát igen, a Secret nem tudom, hogy mit történt. Na, ne térjünk el a LOL-tól. Tetszetősek a csapatok, az Excel-től meg a Fnatic-től én többet várok, mert 1-2-be zártak mindketten. Az Excel egyébként... Hát ők ahhoz képest, hogy papíron mennyire jónak tűnik ez a csapat, és én mennyire hype-oltam őket a szezon előtt, ahhoz képest semmi. A Fnatic pedig úgy nézett ki, hogy 3 meccset vesztettek, csak a harmadikat a Koi jobban elvesztette, mint ők, és aztán a Fnatic tudott a Koi-nak a hibáira építeni, mert ott a Fnaticnak nem volt keresni valója az első 10 percön a mérkőzésen, csak aztán a Koi azt gondolta, hogy na akkor most, ha csinálunk 15 hibát egymás után nagyon gyorsan, akkor tudunk-e nyerni? Nem. És ez történt, tehát egy jó taktikát választottak. Érdekesnek tűnnek a csapatok, nagyon örülök, hogy mindenhol volt változás, csak azért voltak ilyen csalódások, mint mondom az Excel, a Fnatic, az El Clasico, az borzasztó volt olyan szempontból, hogy a G2 Fnaticra várunk minden évben. Igen.
Igen.
És nem. A Gito oda ment, tök könnyen nyert, még ott megbáboztatták Wundert, meg Reckless-t is a bevonuláskor. Ó, még a BDS. A BDS tök jó. Tök jó a bot lényük, tök jó a mid lényük, lehet végre nem egy utolsó csapat, és az SK meg az Astralis fog kiesni majd a nyolcadik helyből. Nyolcadik, vagy a 9-10. Helyről, és nem jutnak be a top 8-ba, de a BDS szerintem tök jó. Én rájuk kíváncsi vagyok, csak Darius-t nem kéne erőltetni annyira Adamnek, vagy ha igen, akkor a csapatot jobban köré építeni, de erről tegnap sokat beszéltünk, és jövő szombaton sokat fogunk beszélni, ahol spoiler leszek. Úgyhogy jó lesz szerintem az LEC, kíváncsi vagyok, hogy ez a több BO-sok, ez mennyire segít majd nekünk nemzetközi szinten.
Hát ez még
itt az EMEA régiónak, ugye mindenki erre vár. Kettő csapatot küldhetünk majd az MSI-ra. Én nem várom a további fejleményeket, ne felejtsétek el, hogy szombat, vasárnap, hétfő eSport 2, TV eSport 1, YouTube, meg Loli Sports, meg eSport 1 oldal.
Igen.
Attól.
Igen.
Igen.
Még nagyon korai megmondani azért, hogy ezek a strukturális változtatások milyen hatással lesznek a játékosokra, meg a csapatokra. Ebben most még emiatt így nem menjünk bele. Szerintem több szezon kell. Még az is lehet, hogy nem ebben az évben fog kibukni majd.
Ja, igen, én is arra gondolok,
szóval, hogy
lehet jobbak leszünk, de még nem hiszem, hogy most nyerünk világbajnokságot.
Persze. Na, de ha már ugye az El Clasico a második napon volt még valami, ami ehhez a naphoz fűződik. Egy olyan... Esett
ja.
meg, ami azért egy profi LEC vagy LOL versenyen nem nagyon szokott előfordulni.
Az azért csúnya. Dották kézzel, jó játékkal játszottak.
Így van.
Smite-oztak, jó játékkal játszottak.
Jó.
Szóval...
Mi volt ez?
A botrány, amiről Erka beszél, csak aztán mi... mocsok módon eltértünk tőle, az, hogy Perks a Team Vitality mid-es és a sokak által nyugati régióknak a legjobb játékosának tartott játékosa csalt. Egy olyan... Ilyen dotában még nem volt.
Soha. Hogy gondolod? Elhatárolod.
Egy olyan runát hozott, ami tilos volt azon a championon, mert Ryze és a Waterwalking, ugye a Waterwalkingban Waterwalking runának az a lényege, hogy ha folyóban vagy, térképet kettészelő folyóban, akkor movement speedet kapsz, és adaptive force, tehát Ryze esetében AP-t, Ryze passzívja pedig az, hogy az AP-ját max manává konvertálja. Ez azért tiltotta a kettőnek az együttes használata, mert hogyha kibesétálsz a folyóból, akkor hirtelen manát kapsz, mert max manát kapsz, de ami nincs odaírva, hogy jelenlegi manát is kapsz ebből kifolyólag. Amikor kilépsz a folyóból, akkor a Waterwalking max manát azt elveszi a játék, de a jelenlegi manádat nem bántja. És ezért, hogyha kibelépsz a folyóból, akkor folyton nő a max man, meg a jelenlegi manád, de csak az egyik csökken. És ebből kifolyólag azért, tehát az, hogy sose fogsz ki a manából a középső ösvényen, az azért egy elég erős
folyamat. Nem becseli ki?
A Riot játékok nagyon jó. Nem, egyébként ezt nem tudok más mondani annak ellenére, hogy ugye minden hétvégén az ő EMEA versenyükkel foglalkozok, hogy ez a bug, ez fél éve egy ismert bug, és fél éve nem lehet, fél éve tilos waterwalkingot használni Ryzen. És csak azért nem patchelték ki, mert Ryze nem volt a meta része, és a világbajnokságon csak a legelvetemültebb játékosok patchelik ki, de hogy ettől, vagy játszották, de hogy ettől nem patchelik ki. Ez,
hát, hogy tiltsák meg, hogy a karakter használhassa ezt a rúnát.
Igen, vagy beépítve tiltsák meg, ne az, hogy a játékos rá tudjon kattintani. Ezt nem értem. Persze Perksnek azért nyilván tudnia kellett, mint a nyugati régió egyik legnagyobb presztízsel rendelkező játékos, hogy ezt nem szabad. Ettől függetlenül mégis beválasztotta, biztos a Riotnak az új, vagy a LOL-nak az új automatikus runaválasztási rendszerével, amivel én mindig nem vagyok kibékülve, mert nem működik jól, beválasztotta, és ami a pláne, hogy csak pénzbüntetést kapott, de én ezen van felháborodva a közönség, hogy hát úristen, csalt, miért csak pénzbüntetést kapott? Azért, mert visszanézték, és nem használta ezt az interakciót. Tehát nem csinálta azt, hogy odaállt a folyó szélére, és kibelépekedett. Nem jutott tisztességtelen előnyhöz. Ettől függetlenül egy tiltott runát használt.
Nem csalt.
Ne, igen. Beválasztotta a csalást, hogy setupolta a csalást, és nem vitte végbe gyakorlatilag. Tehát, hogy nem ez volt a célja.
Igen.
Hogy csaljon, a Waterwalking runa egyébként, ha használható lenne Ryzen, akkor pedig nagyon jól működne vele, mert úgyis elmozog szösvényről, hogy a világugrással tudj genkelgetni. Viszont azt nem hagyhatta rá, hogy ez így büntetlenül menjen, úgyhogy Vitality meg Purse kapott egy jókora pénzbüntetés, de nem akarták újra játszatni a játékot, meg kizárni a Vitality-t, meg kizárni Purse, mert abból meg még nagyobb botrány lett volna. És mivel tényleg nem jutott előnyhöz, hogyha valaki nézte a meccset, akkor látta, hogy ez nem történt meg, ez a lábbevizezés, aztán lábmegszárítás folyamatosan. Így ez gyakorlatilag ennyi. Nyilván a közösség fel van háborodva, hogy jaj, hát miért nem tiltották ki örökre az életből Perkst, mert csalt az Elise-in a mocsok, de hogy ez kicsit olyan, mint a Bella Ramsey-s bolhából elefántot, még amiről a podcast elején beszéltünk.
Ez csalás.
Ez csalás, és a LOL-t be kéne tiltani.
Meg az életből is kéne tiltani, így van, írni kéne az úrnak, hogy ne haragudj.
Ez most marad. Ennyi volt. Szóval... Igen. Voltak események. Történt az Elise első hete.
Tudom.
Volt ilyen. Tudod? Hát te ide csak ide feljársz.
Nem, én titeket csillogtatlak.
Ja, értem. Mondjuk ez jogos.
Sok szerencsét.
Erre most nem
haladjunk, mert itt többségben vagyunk, és a Tézeusznak fizikai problémái lesznek.
Szerencsére.
A keze által.
Szerencsére. A magyar közönségnek is tudunk jó hírekkel szolgálni, ugyanis elindultak a régiós versenyek is, és itt gondolok Vizi Csacsira és Blurzorra, hát kire másra, ugye Magyarország két legeredményesebb LOL játékosára. Mi a helyzet velük, hogy indult számukra a szezon?
Jó, jól.
Köszönjük szépen, ennyi volt már a heti hármas.
Ne. Jó volt, esküszöm, jó volt. Ugye az LVP Szuperligában hagyták sajnos Blurzort. Mit nézel? Ja, nem, nézd. Itt van. Őt kell nézni. A Los Heretics, az a Hereticsnek a fiók csapata. Végül nem Team Heretics Academy lett. Ott játszik Blurzor. 2-1-jel zárták az első, nem hétvégét, hanem hetet, mert ugye ez hétfő, kedd és csütörtök, amikor a spanyol ERL-t megtartják. A Giants Gaming ellen kaptak ki az első meccsükön, ami azért szomorú, mert a Giantsnek ez volt az egyetlen győzelme a héten. Tehát azért Blurzorék, hogyha már a másikét ellenfelüket simán le tudták győzni, akkor itt is arathattak volna győzelmet, és csatlakozhattak volna Movistar Riders-hez az első helyen osztozva. Csacsiék sem kezdtek jól, kikaptak a Prime League Pro Division-nek az első napján, de másik nap az SK Gaming Prime-ot meg tudták verni. Szóval ilyen felemásan zárt mindkét magyar játékos. De majd érdemes lesz követni az ő menetelésüket. Tegnap többször kérdezték ugye az Elise közvetítés csetjén, hogy hol van Csacsi. A Big Ben van, Berlin International Gamingben, a német ERL ligában. Még van érdekeltségünk egyébként más ERL ligákban, de azok még nem kezdődtek el. A Rácz Palacsinta Dávid játszik, azt hiszem, az Arabian League-ben, ugye a ERL, ugye kiterjesztett EMEA régiónak, tavalyról kiterjesztett EMEA régiónak a legújabb bajnokságban, ott a, most nem tudom melyik csapatban elnézés, viszont a Valiance-ben játszik Mate, akit már többen ismertek, visszatért az EBL-be, nekik még azt hiszem nem volt meccsük, vagy lehet, hogy pont ma játszanak, úgyhogy majd arról a jövő héten tudunk beszámolni itt a heti hármas keretein belül, hogyha Réka is úgy akarja, de most vannak magyar érdekeltségek az ERL-ben, úgyhogy több kisebb regionális ligát megéri néz, meg ilyen országosnak nevezhető ligákat.
És végül, de nem utolsó sorban, csak hogy így érzelmileg meghintáztassalak titeket tényleg, vagy hullámos utaztassalak titeket.
Ez a Pepa Malacos már meghintáztat.
Még mindig Elise-nél maradva igazából annak az atyához fordulunk. Ugye az elmúlt néhány évet, hogyha végignézzük, akkor fogalmazunk úgy, hogy nem volt túl kegyes hozzánk a sors. Először jött egy pandémia, ami bezárt minket gyakorlatilag otthonra, és ez nagyon sok iparágat, és gyakorlatilag gazdaságilag minden országot érintett. Majd ezt követően ugye a tavalyi, hát közel egy éve ismerjük azt a helyzetet itt a szomszédságunkban, amiről nem kell túl sok szót ejteni, mindenki tudja, hogy mire gondolok, természetesen háborús helyzetre. És ez azért nagyon komolyan érinti megint csak a gazdaságot, és sajnos a videójáték piacot is. Néhány napja ugye a Microsoft leépítési híre volt az, ami nagyot robbant, most pedig egy Riot szivárgásnak köszönhetően tudtuk meg, hogy valószínűleg itt is valami hasonló fog történni?
Hát elbocsátanak Riot-os dolgozókat, nem is keveset. Az a
Igazából a Riot az azt nyilatkozta, hogy nyilván itt mindenki megijedt, hogy úristen építik le, de hogy ez így picit ellent megy azzal, ami most történik a Riot Games-szel, mert jön ki az MMO, jön ki a verekedős játék. Tehát úgy néz ki, hogy a Riotnak a pandémia időszaka az nem volt, nem volt olyan negatív, mint mondjuk rengeteg másik cégnek. És így az e-sport ipart azt nem igazán ütötte meg, mert online áttették, és akkor nagyjából meg lehetett menteni. Tehát nem szenvedett annyira, mint mondjuk a futball, vagy más
hagyományos
sportok. Úgyhogy a Riot azt nyilatkozta ezzel a leak-kel kapcsolatban, hogy ez csak egy újra struktúrálás. Picit így évente felülvizsgálják a dolgaikat, vagy pár évente felülvizsgálják a szervezeti felépítésüket, és akkor áthelyeznek, megszüntetnek pozíciókat, hoznak létre új pozíciókat, áthelyeznek emberi erőforrásokat, és csupán ennyi történik. De persze az, hogy több ezer embert elküldenek, az nem feltétlen áll jól a cégnek. Szerintem nem kell annyira aggódni, meglátjuk, hogy ez hova vezet. Ez mindig ez ugyanaz, mint a Jeremy Renneres, hogy hát az értesülések meg a pletykák szerint, és nem tudjuk, hogy pontosan mit történik majd, hogyha ha lesz hivatalos közlemény, akkor egyelőre most szembe megy az, amit a Riot mondott, így ilyen félszavakkal, hogy csak átépítünk, nyugi, meg azzal, amit a pletykák mondanak, hogy hát a Riot éppen leolvad szervezetileg. Úgyhogy meglátjuk majd, meglátjuk, hogy mi történik, azért ez így elég kevés információ. Elbocsátásokat biztos lesznek, mert azt a Riot Games se tagadta le, hogy küldenek el embereket, csak attól azon nem kell aggódni, hogy ennek bármilyen olyan negatív vonzata lesz a játékokra, hogy most akkor például nem tudom, a TFT, vagy a LOL, vagy a Valorant így kevesebb erőforrás kap, és nem foglalkoznak majd vele.
Szerintem egyébként az is nagy szó, hogy egyáltalán reagáltak erre valamit, és vállaltak ebből, mármint ebből a szivárgásból valamit, mert azért ez így nem túl pozitív, és ilyenkor az ember, vagy egy ilyen nagyobb cég általában így besöpli a szőnyeg alá, nem foglalkozik vele, és majd amikor jön az esemény, akkor hirtelen. Látjátok, mi megmondtuk, és akkor ez tényleg egy igazi szivárgás volt. Szóval, hogy ebben most úgy beleálltak, én azt látom.
Lehetséges, nem tudom. Egyébként én Valve csinálja legjobban, mert ők meg igazából leszarják az egészet. Őket aztán nagyon nem érdekli, hogy szivárog-e valami, vagy nem. Úgyhogy mindegyik cég másként dolgozza ezt fel alapvetően. Igazából én úgy vagyok vele, hogy nem tudom, attól függ, hogy mennyire részletes egy szivárgás. Általában nyilván, hogyha erre valamilyen válasz is érkezik, akkor tudod, hogy oké, ennek van valami relevanciája, ha pedig nem, akkor meg... Hát most megint találgathatsz. Nem hiszem, hogy a Riot egyébként problémába ütközne attól, hogy kevesebb, hogy mondjam, munkavállalójuk lesz. Kicsit a twitteres utánérzetem van, ott is ugye rengeteg embert küldtek el, viszont egyébként arról is nyilatkoztak, hogy tényleg sok olyan pozíció volt, amilyen filler. És azért valljuk be, hogy szerintem alapvetően sok olyan vállalat van, hogy elég sok olyan pozíciót meg lehetne szüntetni, hogy nem hiszem, hogy maga a vállalat az hátrányt szenved emiatt. Nyilván az a munkavállaló rosszul jár, aki kénytelen távozni, de még az is lehet egyébként, hogy hatékonyabbak lesznek, mert hogy jobban tudják összpontosítani az erőforrásaikat, és mindenki 110%-ba tolja, megteszi a dolgát. Ez kb. Olyan, mint hogy a németeknél is elkezdték bizonyos régióba bevezetni a 4 napos munkahetet. Tehát gyakorlatilag nem, hogy csökkent volna igazából a teljesítménye a cégeknek, ha nem nőtt. Tehát szerintem nem mindig hozza magával. De tény, hogy akik távoznak, azoknak rossz, szóval...
Reméljük, nem lesznek sokan.
Ja. Vagy találnak gyorsan olyan helyet maguknak az iparágon belül, vagy azon túl, ahol jól érzik majd magukat.
Igen.
Ez csodálatos volt.
Hát meglovagolva ezt a M&M-e filozófikus gondolatot, remélem. Remélem, ti is.
Melyik a jó filozófia irányzata? A jó, vagy amit a tézét csinál?
A malac.
Nem, Istenem, az a Robloxos hír. Ezt nem... Na mindegy.
Szóval M&M-es filozófikus gondolatra rászőve, remélem, ti is jól éreztétek magatokat itt a heti 3-asban. Azért szép hosszú adásunk lett, úgyhogy én abban bízok, hogy ez ennek tudható be. Remélem, a kedves nézőink is jól érezték magukat velünk, és a jövő héten is a jól megszokott módon velünk tartanak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és a nézőknek is csak úgy, mint az úri embereknek. És akkor tényleg jövő héten találkozunk. Folyt köv! Sziasztok!